Tisztelt hallgatóság, elnézést, még próbálok majd levegőt venni, meg ilyenek. No, hát most az antianyagról van szó. Antianyaggal kapcsolatban mindenkinek olyan misztikus érzései vannak. Természetesen egy csomó sci-fibe antianyaggal lövik egymást az illetők, illetők találkoznak a saját antipárjukkal, kezet fognak, aztán nagy sugárzás közepetten megsemmisülnek, de ez csak a gonoszokra vonatkozik. Szóval csomó ilyen elképzelés él az antianyaggal kapcsolatban. Még mielőtt a részletekbe belemennék, szeretném tisztázni az egyik közkeletű félreértést, amit majdnem minden ilyen alkalommal meg szoktak kérdezni. Ugye az antianyag antigravitál, szokták kérdezni. Hát sajnos nem, pedig milyen egyszerűen nem. Ma a Földön van egy antianyag gyár Genfben, a CERN-ben, ahol viszonylag nagy mennyiségben gyártanak antihidrogént. Ez a viszonylag nagy mennyiség nem azt jelenti, hogy lufikat lehet vele felfújni, hanem évente néhány százezer atomot. Azért tessék azt a 10-23-onhoz viszonyítani, de hát azért most már nem egyet, hanem sokat tudnak gyártani. Milyen jó lenne ezzel megoldani az antigravitációs közlekedést, én ott nem a Bécsi úton bekapcsoltam volna, és így föllebegtem volna ideig a hegyig, szóval egyszerűbb lenne az élet. Sajnos az antianyag nem antigravitál. Ezt kísérletileg kimutatták, tessék tippelni, hogy ki. Kinek van ötlete, hogy... Tessék? Így van. Ötves Loránd mutatta ki. Természetesen még jóval az antianyag felfedezése előtt. Ötves Loránd 1919-ben halt meg, az antirészecskéket pedig 1932-ben fedezték fel. Ehhez képest teljesen zseniális mérési eljárással ő még halála előtt kimutatta, hogy az antianyag nem antigravitál. Természetesen csak utólag tudták kibogarászni az eredményekből, mégpedig a következő módon. Majd itt lesz részletesen szó arról, hogy miféle mechanizmussal keletkezik az antianyag, de annyit ugye mindenki tud, hogy fotonok tudnak kelteni részecske-antirészecske párokat. Ehhez nem feltétlenül kellenek nagy energiájú fotonok, hiszen van egy ilyen elemi részecske közgazdaságtani kvantum törvény, hogy delta SL, delta T az körülbelül a Planck-állandó, semmiből lehet energiát kölcsönkérni, E energiát, hogyha T idő múlva visszaadjuk, kettőnek a szorzata az körülbelül a Planck-állandó. Tehát minél nagyobb energiát kérünk kölcsön, annál hamarabb vissza kell adni. Tegnap közgazdászoknak beszéltem az univerzumban, és a figyelmükbe ajánlottam ezt a kölcsönzési törvényt, és lelkesen bólogattak. Tehát ez a kvantummechanikai határozatlanság relációnak az egyik formája és következménye. Tehát akkor nem csak a nagyon nagy energiájú fotonok tudnak részecskéket kelteni, majd mint amit lesz róla részletesen szó, hanem a sokkal kisebb energiájuk is, például azok, amik az atomok belsejében az atommag és az elektron héj közötti kölcsönhatást közvetítik, ezek a virtuális fotonok, ezek is olykor részecske-antirészecske, mondjuk elektron-antielektron párokat keltenek. Nagyon kis valószínűséggel, de hát azért az nem nulla. Éppen ezért, mivel egy adott szilárd anyagban sok részecske, sok atom van, ezért abban igen nagy számban jelen vannak antirészecskék. Ezek ki lehet számítani egy kilogrammnyi ólomnak, vagy vasnak, vagy fának, hány százaléka, vagy hány milliómod része antianyag az adott pillanatban, tehát egyensúlyi állapotban. Ez nem túl nagy, de azért mégiscsak véges érték. Mit csinált Ötves Loránd az ingájával annak idején? Nagy pontossággal kimérte egyebek között azt a Newton által már feltételezett törvényt, amit ma úgy fogalmazunk, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg az azonos egymással. Tehát amikor fölírjuk a Newton törvényt, az a tömegszer gyorsulás egyenlő, és a másik oldalon az erőt kell beírni, de ha a gravitációs erőt írjuk, akkor azt mondjuk az tömegszer a gravitációs gyorsulás, lehet egyszerűsíteni a tömeggel, feltéve, hogy a két oldalon ugyanaz a M betű van. Tehát attól, hogy valamit M betűvel jelölünk, nem feltétlenül ugyanaz. Az egyik oldalon egy tehetetlen tömeg van, amely a gyorsulással, lendülettel kapcsolatos képletekben jelenik meg, a másik oldalon pedig a gravitációval kapcsolatban levő tömeg. Ezek nem szükségszerűen egyenlőek egymással, úgy az ember elsőre gondolja. Hát például, hogyha elektromos erőtérben mozgó részecskékről lenne szó, akkor a bal oldalon továbbra is az M-szer állam. A jobb oldalon viszont megint csak hasonló módon két dolgot kell összeszorozni, az egyik az objektumra jellemző, a másik pedig a környezetre. Ugye a G-gravitációs gyorsulás az a környezetnek egy adott adata, a tömeg az pedig magának a mozgó részecskének. Elektromos esetben a környezetre az elektromos térerősség jellemző, és a részecskére pedig az ő töltése. És akkor úgy néz ki a képet, hogy M-szer H egyenlő töltésszer az elektromos térerősség. Itt nem lehet egyszerűsíteni. Tehát előfordul, hogy ugyanabban a környezetben különböző részecskékre más gyorsulás hat. Például egy pozitív vagy egy negatív töltésre egyszerűen ellentétes irányú erők hatnak. Elképzelhető lenne ez a gravitációnál is, hogy adott tömegű anyagnak a gravitációs tömege az egyik esetben nagyobb, másik esetben kisebb, el lehetne képzelni. Ötvös Loránd ezt mutatta ki nagy pontossággal, mégpedig nagyon különböző anyagokra. 80-as években, amikor a méréstechnika fejlődött egy adagot, akkor egy amerikai tudós megpróbálta megismételni Ötvös Lorándnak a méréseit. Nagyon precíz kísérletező volt, meg voltak a jegyzőkönyve, és nézték, hogy miféle anyagokra végezte a méréseket. Ott volt, hogy acélra, kőre, fára, bálnazsírra, ilyen érdekes anyagokra. Azt is fölírta, hogy melyik honnan való. A badacsonyi kőfejtőből való kő, a Weissmann-férnek az acélja, és a valamelyik szatócsboltban vett bálnazsír. Ide jött az amerikai pofa, és kereste Pesten azt a szatócsboltot, hogy ő is vesz bálnazsírt, és megismétli a méréseket. Ugye, bár a természeti törvények azok időeltolása invariánsak, azért a társadalmi viszonyok sokkal gyorsabban változnak, tehát a szatócsboltot nem találta meg, mindesetre megvizsgálta a méréseket. Nem sokat tudtak azóta javítani, tehát 50-es lónál nagy pontossággal kimért ezeket a dolgokat, tehát lényegében mindent, amit a gravitációs ingájával, torziós ingájával ki lehetett mérni, azt nagyon nagy precizitással kimért, és nem csak abban lehetett benne bízni, hogy amit ő mért és azt állította, hogy az a 8. tizedesérnél pontos, az oké, hanem amire azt mondta, hogy ez már nem pontos, hogy a 9. tizedesérnél már lehetnek mérési hibák. Azt gondolták egyesek, hogy az nem, amíg az is jó, és akkor abból elolvasunk valamiféle extra tendenciát, ez egy ideig érdekes iparág volt, ezt akart az amerikai pofa ellenőrzni, hát ellenőrizte, és az tényleg az már a mérés hiba volt. Szóval nem találtott ezt az effektust. No, minden esetre, ha elemezgették ekkor utólag, hogy mit is mért Ötvös, rájöttek, hogy egy csomó olyan dolgot is megmért, amiről akkor nem tudtak. Tehát mi van egy szilárd testben? Hát jó, vannak atomok. Atomok miből állnak? Atommagból, meg elektronhéjból. De ott vannak a köztük, az atommag és az elektronok közötti kölcsönhatást közvetítő, hogy mondjuk, hogy fotonok. Akkor még nyilván ezt nem tudták, amikor 1890-es években ezt a mérést végezte. És ezen fotonok által létrehozott részecske, antirészecske párok, és igen kis mennyiségben, de ott vannak. És hogyha feltételezzük, hogy ezeknek például más gravitációs tulajdonsága, tegyük fel, hogy a fotonok súlytalanok, akkor ők az energia egy bizonyos részét képviselik, de nem hat rájuk a gravitáció. És hogyha az antirészecskék antigravitálnának, negatív gravitáció hatna, akkor ők annyival könnyítenék a testeknek a súlyát. És az izgalmas az, hogy ez az arány, hogy milyen arányban van jelen a részecske, antirészecske pár egy adott anyagban, ez anyagfüggő. A fémekben mások a viszonyok, a fában a bálnazsírnak a részletes kvantumelméletét még nem készítették el, de nyilván ott is egy kicsit másféle. Most csak ezt a néhány anyagot mondtam példaként, de azt hiszem 20 különböző anyagra végezte ötvös a méréseket. Tehát lényeg az, hogy az anyagfüggő lenne. Ha lenne egy kis különbség abban, hogy a gravitáció hogy hat az anyagra, meg az antianyagra, akkor ezekre a különböző anyagokra más-más arányban hatna ez az antigravitációs hatás, és akkor ötvös nem kaphatta volna azt, hogy mindegyik anyagra ugyanolyan pontossággal, ugyanúgy egyforma a tehetetlen és a súlyos tömegnek az aránya. Tehát ez a mérés, mivel a maga idejében kiemelkedő pontosságú volt, olyan dolgokat is megmért, amikről akkor még nem tudtak, tehát így utólag felesleges volt megismételni ezeket a méréseket, mert már azokból a tatatokból le lehetett vonni ezt a következtetést. Tehát sajnálattal kell megállapítanunk, hogy antianyaggal nem lehet antigravitációs autót csinálni, hogy kell, azt majd az ifjú generációra kell bízni. Én még bízom abban, hogy antigravitációs övvel fogok ide följönni egyszer. No, hát akkor még egyszer nézzük meg, mit is jelent az, hogy antianyag. Két előadással ezelőtt felvetítettem itt a részecskék táblázatát. Ugye most már nem a hagyományos részecskék, tehát protonok, neutronok, stb. Szintjén, hanem egy szinten már lejjebb tartunk, tehát alapvető részecskék azok kvarkok, illetőleg a leptonok, ami elektron meg a neutrino. Ez az egyik típusú részecske, a másik fajta pedig a kölcsönhatást közvetítő részecskék voltak. Az építőkör részecskék azok feles spinű részecskék, vagy más néven fermionok, a kölcsönhatást közvetítők azok egész spinűek, azokat szoktuk az ábrákon hullámvonallal jelölni, ilyen a foton, a W, a Z nevű részecske, a gluonok, és hogyha létezik, akkor az a hipotetikus graviton. És emellett van még egy extra objektum, amit ugye 2008. június 9-én fognak megtalálni a CERN-ben, tehát ez a Higgs részecske, annak nulla a spinje. No, ezek a részecskék a hivatalos táblázat szerint, és ugye az ember hozzávigyezti azt, hogy na és mindegyiknek van antirészecskéje. Mit jelent az, hogy antirészecske? Azt kell elsőként megjegyezni, hogy az, hogy antirészecske, ez a fogalom, és egyáltalán ez a matematikai állítás, ez a relativitás elmélet és a kvantumelmélet házasságának a következménye. Tehát önmagában sem a relativitás elméletben, persze hát ott nincsenek részecskék, sem a kvantumelméletben ez nem merült fel, hanem amikor Diracnak sikerült egyesítenie a speciális relativitás elméletet a kvantumelmélettel, akkor bukkant föl ez az ötlet. Aki olvasta a mesét a Dirac tengerről, meg a pozitronokról, mint lyukak a tengerbe, meg ehhez hasonlókról, az tudja, hogy nem közvetlenül jutottak el a antirészecskék gondolatához, hanem volt néhány kacskaringú. De most tisztázok, hogy egyenesítsük ki az utat. Tehát a relativitás elmélet és a kvantummechanika egyesítéséből nyílegyenesen következik az, hogy minden részecskéhez tartozik egy ugyanolyan tömegű, majdnem minden tulajdonságában megegyező másik részecske, és bizonyos tulajdonságok egyszer ellenkéntétes előjelűek. Ugye milyen tulajdonságai vannak a részecskéknek? Hát vannak olyanok, amiket ugye az ember a klasszikus mechanikából elvár, mondjuk van neki energiája. Aztán impulzusa, tehát lendülete. Lehetnek, mert klasszikus mechanikában is ismert ez a fogalom, hogy perdület, vagy más néven impulzus momentum. Az, hogy egy pontszerű részecskének is van impulzus momentum, azt már az ember nehezenben bírja elképzelni, de hál' Istennek rosszul képzeli, és úgy gondolja, a részecske egy kis golyó, ami forog a tenger körül, mint a Föld, és akkor emiatt van neki impulzus momentum. Ez téves elképzelés, de tény, hogy van neki. Szóval ez az, hogy feles spinű, meg egész spinű, meg ilyesmi, ez erre vonatkozó állítás. Persze ehhez kell az a kvantummechanikai információ, hogy a kvantumelmélet szerint az impulzus momentum, azaz a perdület, az nem lehet akármennyi, hanem egy elemi egységnek a többszöröse. Ez az elemi egység, ez pont megegyezik a Planck állandóval, H1-ással szokás jelölni, és akkor először úgy gondolták, hogy ennek az egész számú többszörösei léphetnek föl, mint a perdületnek a lehetséges értékei, aztán rájöttek, hogy a fél egész többszörösei, tehát 1/2, vagy 3/2, vagy 7/2 is felléphet, és speciál például az elektronnak, meg a protonnak egy 1/2-szer Planck állandó egységnyi impulzus momentum van. Tehát ez, meg a kvarkoknak is. Tehát ezért mondjuk, hogy ezek feles spinű részecskék. Az már egy további fejleménye volt a kvantumelméletnek, amikor a 30-as évek végén, 40-es évek elején kidolgozták a statisztikus kvantumfizikát, és rájöttek, hogy ezek a részecskék, ezek a feles spinűek, ez egész spinűek egészen másképp viselkednek, akkor, hogyha sokan vannak együtt. Durván szólva a feles spinűek azok utálják egymást, és nem szeretnek ugyanarra a helyre ülni a villamoson, tehát egy helyre csak egy fér, ez a Pauli elv, és az egész atomszerkezet, az egész kémia az ennek köszönhető, hogy az elektron körül, amikor több elektron, vagy az atomok körül több elektront helyezünk el, akkor azok különböző helyekre, különböző állapotokba helyezkednek, és ezért nem unalmas a kémia, nem egyforma minden atom, hanem különbözőek attól függően, hogy hány elektron van benne. Hogyha nem elektronok keringenének az atomok körül, hanem bozonok, tehát olyan részecskék, amelyek szintén negatív töltése van, tehát vonzó őket az atomnak, viszont egész spinűek lennének, akkor nagyon unalmas lenne a kémia, akkor mindegyik szépen beülnek az alapállapotba, ugyanis ezek társas lények a bozonok, tehát az egész spinű részecskék, azok nagyon szeretnek ugyanazokba az állapotokba menni. Néhány éve bizonyára hallották, mert a újságokban meg az interneten is sok feleletet, mert hogy Bose kondenzátumot állítottak elő. Az vagy olyan állapota az anyagnak, amikor nagyon sok ilyen egész spinű részecske beül a legalapvetőbb, legalacsonyabb energiájú állapotba, és egységesen viselkedik, együtt mozognak, úgy viselkednek, mint egy nagy egységes massza. Ezt már Bose és Einstein a 20-as években megjósolták, hogy ilyesmi van, de hát most sikerült a 2000-es évek elején sikerült ilyet ténylegesen előállítani, persze alacsony hőmérsékleten és igen kis méretekben, tehát néhány száz atomot, de hát azért mégiscsak ilyenek vannak. Ilyet fermionokkal nem lehet megcsinálni, azok nem hajlandók egy közös állapotba beüldögélni. Na hát ez az alapvető különbség itt a részecskék között. Ott tartottunk, hogy milyen tulajdonságai vannak a részecskéknek, tehát van nekik energiája, meg impulzusa, meg impulzus momentuma. Ezek, hát most összeadódnak, vagy nem adódnak össze, hogyha egy csomó részecskét összerakunk. Hát attól függ. Az impulzus, meg az impulzus momentum azok vektorok. Tehát mondjuk az egyiknek erre mutat az impulzus, a másiknak arra, ezeket vektorként kell összeadni, hogyha a teljes rendszernek akarjuk kiszámítani mondjuk a lendületét, hát előfordulhat, hogy egyik részecske jobbra megy, másikban balra, az egész rendszernek az összimpulzusa nulla. Az energiát, azt gondolja az ember, hogy össze lehet adni. De nem egészen, mert figyelembe kell venni a kölcsönhatás jelenet. Hogyha két objektum közeledik egymáshoz, akkor a kölcsönhatásba lépnek, és emiatt az egész rendszernek egy kicsit más lesz az energia. Az energia nem adódik össze, ott mindenféle bonyodalmak vannak. Aztán vannak más tulajdonságok, amik viszont valamilyen értelemben diszkrétek és egyszerűen összeadódnak. Ilyen is a legfontosabb az elektromos töltés. Egyik részecskének van töltése, másiknak is van, akkor kettőnél egyszerűen össze kell adni. Van egy olyan tapasztalatunk, amit még ma sem értünk, tehát nem tudjuk valami alapvetőbből, vagy fizikai, vagy matematikai állításból leszármaztatni, egyszerűen elfogadjuk kísérleti tényként, hogy az elektromos töltésnek is van egy kvantuma, egy egysége, és ennek az egész számú többszöröseként fordulnak elő a természetben található elektromos töltések. Ez a gyakorlati egységekhez képest nagyon kicsi, tehát kulombhoz meg egyebekhez. Nyilván azért, mert amikor a gyakorlati elektrotechnikában töltött kondenzátorokról meg ilyenekről beszélünk, az úgy történik, hogy nagyon sok elektron megy oda, nagyon sok elemi töltésegység jelenik meg ezen a valamin. Ezt a töltésegységet ugye annak idején teljesen önkényesen nevezték a rongyal megdörzsölt üvegdrótot mondjuk pozitívnak és a macskafarkát negatívnak, vagy fordítva, tehát akkor még nem tudták ennek a fizikát, és ezért van az, hogy az elektronnak a töltése éppen negatív. Ez 50-50, hogy éppen hogy sikerült elnevezni, nyilván a maslakoknál fordítva van. Van a maslakoknál macskafarka, vagy? Na mindegy. Szóval elektronnak a töltés egységét, tehát azt, ami ennek van, ezt nevezték egységnek. Később aztán kiderült, pont a 60-as évek végén, 70-es évek elején, hogy nem ez az elemi egység, hanem ennek az egyharmada. Tehát át kéne írni az egészet arra, hogy bocsánat, az elektronnak a töltése az nem egy, vagy nem mínusz egy, hanem mínusz három egységnyi, de helyett inkább azt mondták, hogy azoknak az extra objektumoknak, amiket utóbb fedeztek fel ezek a kvarkok, azoknak nem egész a töltése, hanem egyharmad, illetve kétharmad, vagy mínusz egyharmad és mínusz kétharmad. Ez megint csak történeti véletlen, hiszen hát valamikor az elektron töltését vették egységnek. De az állítás továbbra is hagyta, hogy van egy legelemibb töltésegység, és ennek a másfélszerese, vagy a gyökkentőszöröse nem fordul elő, csak az egész számú többszöröse. És ez a töltésegység, ez pont az egyik kvarknak a töltése, ehhez képest az elektronnak háromszor akkora töltése van. Hogy miért van ez, ezt nem értjük. Diracnak voltak számításai erre vonatkozóan, hogy léteznének mágneses monopólusok a világban, akkor abból meg tudnám magyarázni, hogy miért kvantált az elektromos töltés. Na, tehát pillanatnyi tudásunk szerint nem nagyon vannak mágneses monopólusok, de akkor sem tudnánk azt meg, hogy ez miért pont annyi. Jó, kvantált, de miért pont akkora a töltésegység, miért nem 5-ször akkora, vagy 42-ször akkora, nem értjük. Mindegy, ezt el kell fogadni pillanatnyi a kísérleti tényként. Tehát a töltés az egy skalár mennyiség, amikor két ilyen ebből összerakunk egy újabb rendszert, akkor a töltéseket egyszerűen össze kell adni. Hát a 50-es, 60-as évek részecske fizikájának a nagy meglepetése volt, hogy van még egy csomó ehhez hasonló típusú tulajdonság, mint az elektromos töltés, csak a sokkal kevésbé szemléletes. Persze a fenét szemléletes, ez is csak már hozzászoktunk 200-300 éve. A emberiség akkor esett az egyik nagy fizikai sokkon, amikor az elektromosságtant felfedezték. Hát ugye ez a láthatatlanságnak a fizikája, a mágia. Mit csinálok, és akkor fölkapcsol a villany, meg ehhez hasonlók, hogyha megfelelő elektromos érzékelők vannak, de mondok egy sokkal durvábbat, van egymás mellett két fém drót, teljesen egyformán néznek ki, de hozzányolok az egyikhez, az megráz. Szóval nem látszik, hogy mi a különbség. Ezen azért az emberiségen a sokkon ezen egy idő után túlesett, és ugye el tudtuk fogadni a láthatatlannak a fizikáját, de ennek ellenére, hogyha mondjuk Archimedes föltámadna és mutatnánk neki mai cuccokat, mondjuk egy autót, akkor a motornak a működését többé-kevésbé megérteni, hát neki is volt esztergája, mondaná, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy ilyen szép, pontos hengereket tudunk esztergálni, hogy ott nem fúj ki mellette a levegő, de attól azt érteni. De hogy az autóban miért szól a rádió, és miért lehet elektronikusan vezérelni a szikrát, meg ilyesmit, azt nagyon nem érteni, az nagy balázslat lenne. Tehát az ő gondolkodásútól ez teljesen messzire állt, pontosabban a misztikának a tartományába, a varázslat tudományába tartozott ott, és hát akkor bizonyára mi tudunk varázsolni, valahogy így fognánk föl. Tessék elkezdeni, hogyha találkoznánk 200 évvel későbbi utódainkkal és az ő technikájukkal, akkor mi miket mondanánk, főleg az áltudományok mai korszakában. No, hát, azt akartam ezzel mondani, hogy maga az elektromos töltés fogalma sem olyan magától értetődő dolog. Honnan származik egyáltalán az, hogy töltés? Vagy úgy gondolták, hogy a elektromos jelenségeket valamiféle folyadék okozza, ami ide-oda folydogál az egyik testből a másikba, hogy fel van töltve a kondenzátor, mint egy palack víz, meg ilyenek. ilyesmikre, ilyen szavakat használunk, akkor úgy gondolták, hogy pozitív és negatív folyadékok folydogálnak ide-oda. Igaz, hogy akkoriban például a hőt is így képzelték, tehát hogy hőanyag folydogál a testek egyikéből a másikba. Ez úgy elég jó volt, hogy tessék azért ezt elképzelni, hogy egyszerre 8 féle anyag folydogál itt ide-oda, erre folyik az elektromos, arra a hő, keresztbe a mágneses folyadék, szóval érdekes lehet ez a világ. Na hát mindesetre valamennyire hozzászoktunk az elektromos töltés fogalmához, és ahhoz is később, hogy ez azért van, tehát nem folyadékok vannak, hanem az egyes részecskéknek van ez a tulajdonsága, amik az anyagot felépítik, egy-egy ilyen részecskének van egységnyi elektromos töltése, ha sok van ebből, akkor ilyen töltés lesz, hogyha kevés van, hiányzik, akkor meg másik töltés lesz. Amúgy még egy dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni. A gyakorlati elektromosságtommal előforduló töltések, ezek nagyon kicsik. Itt rázott meg, már azt tudja, hogy ez nem egészen így van. De ugye a töltés egysége a kulomb. Kulomb az, ugye, amikor 1 amperes áram folyik, az nem olyan túl nagy, az azt jelenti, hogy másodpercenként 1 kulomb megy át a vezetéken. Hogyha 1 kulomb töltést rávinnénk mondjuk a turulmadárra, mind a 2 turulmadárra, a szabadságidőn rátennénk egy-egy kulombot, bocsánat, akkor a 2 között fellépne egy elektromos taszító erő, és az ketté törni a hidat. Tehát ez olyan marha nagy erőt jelent, hogy ezt a híd már nem bírná. Egy kulomb az ilyen értelemben rettentően nagy. Tessék kiszámolni, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy elő lehet venni a középiskolai függvénytáblázatot, megnézni, hogy mennyi az elektronnak a töltése, akkor 1 kulomb az hány elektront jelent. És ki lehet számolni, hogy egy ökölnyi vasdarabban hány elektron van. Hogy milyen iciri-piciri hányoda az, ami 1 kulombat jelent. Csak hát ugye ott ugyanannyi pozitív töltés is van. És a fémeknek a felszínén helyezkednek el a töltések, fémek belsejében vidáman élnek egymás mellett a pozitív és negatív töltések, és kiegyenlítik egymást, és a felszínen néha van egy nagyon picike kis töltéstöblet, és ez okozza az összes ilyen elektromos jelenséget, szikrázást, meg egyéb frincet, francot, olyan, mint a nagy országnak a határán, a határőrök időnként határvillongásba vesznek részt és lövöldöznek, de belül még vidáman, békésen él valaki, és mindenki és a határőröknek a száma az elhanyagolható okossághoz képest. Tehát az elektromos jelenségek ilyen értelemben a anyag nagy többségéhez képest teljesen periférikusak, és mégis ilyen erős effektusokat tudnak okozni, mondjuk egy ekkora hidat szét tudnának törni. Már többször volt arról, hogy a gravitáció milyen gyenge az elektromossághoz képest, ez ennek egyik megjelenési formája, hogy milyen erős dolog tulajdonképpen az elektromosság, akkor ehhez képest a magerők, az erős kölcsönhatás az még sokkal erősebb, tehát az még nagyobb effektusokat okoz, csak azt makroszkopikusan nem tudjuk egy közvetlenül tapasztalni. No tehát ez a töltés fogalom, ez már valamennyire közismerté vált, és azt is megszoktuk, hogy ezt maguk a részecskék hurcolják. 1948-ban jött rá Rigner Jenő arra, hogy nem csak ez a töltés fogalom van, tehát nem csak az elektromos töltés, hanem másfajta, ugyanilyen töltés jellegű dolgok, amiket hozzá lehet rendelni, hogy az egyik részecskének ennyi, másik részecskének annyi. Nyilván az, hogy melyiket nevezzük pozitívnak, melyiket negatívnak, az, meg hogy mit nevezünk egységnek, az önkényes, de utána, ha egyiknek megmondtuk, hogy mondjuk a protonnak plusz 1, akkor a többi részecskére ezt már ki lehetett osztogatni ezeket a szabályokat, és meg lehetett figyelni, hogy ez is ugyanúgy, mint az elektromos töltés, megmarad. Tehát a reakciók előtt és a reakciók után ugyanannyi van, csak másképp osztoznak meg a részecskék rajta. Tehát ez egy nagyon fontos megmaradási tétel, legalább olyan fontos, vagy esetleg még fontosabb, mint az energia megmaradás. Ugye itt nincsenek UFO hívők meg egyebek, szóval nyugodtan mondhatom, hogy mindenki tudja, hogy 1916 óta tudjuk, hogy nem igaz az energia megmaradás. Viszont az elektromos töltés megmaradás az igaz, és valószínűleg igaz marad a továbbiakban is. De ugyanígy Wigner kitalálta, hogy másfajta megmaradási törvények is vannak, és ezzel sikerült megmagyarázni egy csomó elemi részecske reakciót, bizonyos reakciók, átalakulások a részecskék között, amiket úgy föltírtak, hogy hát történhetne ez is, de éppen nem történtek meg a tapasztalat szerint, azok azért nem történnek meg, mert akkor megváltozna ez a net barion töltés nevű mennyiség. Na hát aztán, ha egy ipar megindul, akkor kitaláltok még más fajtákat. 50-es évek elején a ritkaság nevű új adatot kitalálták, aztán még egy csomót, 20 körül járnak most már az ilyen jellegű mennyiségek, ezek nem mind függetlenek egymástól, hipertöltés, és tehát ugye szóval sokfajta nevet viselnek ezek a dolgok. Vannak olyanok, amiknek úgy kell a megmaradását kiszámolni, összeadjuk őket, vannak, amiket szorozni kell. Tehát pozitív, negatív, két negatívnak a szorzata az akkor pozitív, és vagy így marad meg, tehát ilyen jellegű számok, vagy kvantum számok is vannak, és akkor van nagy táblázat, ilyen részecske, elektromos töltése ennyi, barion töltése amannyi, hipertöltése ennyi, G-paritása annyi, J-paritása amannyi, szóval egy csomó ilyen típusú számot van a táblázatokban, és aki megtanulja a megfelelő algebrai szabályokat, az ennek alapján például ki tudja okoskodni, hogy egy adott típusú részecske milyen bomlási reakciókba vehet részt, és milyenek nem történhetnek meg, mert akkor valamelyik ilyen folyamat megsérteni a megmaradási tételeket. No, ez lenne ugye első közelítésben a töltésekkel kapcsolatos dolog. És akkor erre rögtön azt mondhatjuk, most már kimondhatjuk, mi az, hogy az antianyag. Az antianyag az olyan, tehát minden egy részecske, antirészecske olyan, hogy ezek a töltés jellegű kvantumszámai pont ellentétesek, mint az eredeti részecské. Na most ebből közvetlenül az következik, hogy az antirészecskének az antirészecské az meg az eredeti, tehát teljes tükörszimmetria áll fenn a kettő között, hogy éppen melyiket nevezzük részecskének és melyiket antirészecskének, az durván azon múlik, hogy melyikkel ismerkedtünk meg hamarabb. Ugye, mint a filmekben, amikor két vetélkedő nő közül az egyik összebarátkozik a haverral, akkor nyilván azt, annak a pártját fogja, és nem a másikét, de történhetett volna fordítva is a sztori, kettő teljesen szimmetrikus szerepet játszik. Gondolja az ember, pontosabban gondolja a speciális relativitás elmélet és a kvantummechanika egyesítéséből született, mondjuk kvantum térelmélet, az 1940-es években. Ott matematikailag le lehet vezetni, hogy az anyag és az antianyag tulajdonságai teljesen egyformák, pont ugyanannyi a tömege, és így tovább. Virak, amikor először felírta az egyenletét, akkor nem így gondoltam. Az egyenletből kijött, hogy van valami pozitív töltésű izé is, ugye az elektronra próbált egyenletet fölírni, és abból az egyenletből kijött, hogy létezik egy pozitív töltés, aminek pontosan ugyanannyi, mint az elektron, csak negatív helyett pozitív a töltése. Azt mondták, hogy hát persze, hát ez a proton, azt már ismerjük. Milyen jó, akkor egy egyenleten le lehet írni a két félét. De mellékesen kijött az, hogy azért a tömege ugyanakkor. A proton az meg 2000-szer nehezebb, mint az elektron. Na jó, hát majd kidomáljuk, és akkor egy kicsit ott számolgattak, nagyon nem akart kijönni. És aztán elfogadták, hogy bocsánat, ez nem a proton, hanem egy új, még nem ismert részecske. És hál' Istennek, hamarosan ezután, hogy Irak ezt matematikailag kiszámolta, hamarosan ezután a kozmikus sugárzásban felfedezték az elektronnak az antirészecskét, a pozitront is. Jó, hogy fedezték föl? Akkoriban olyanok voltak a részecske detektorok, kötkamrával, illetőleg már akkoriban kezdtek magemulzióval kísérleteket csinálni. Kötkamrában mi történik? Megy egy részecske, egy elektromosan töltött részecske, és ionizálja ott a levegőnek, illetve a vízgőznek a részecskét. Olyan helyzetet hoznak létre, hogy a vízgőz az túltelített, de még nem csapódik le. Tehát gyakorlatilag mit lehet csinálni? Vízgőzt hirtelen ritkítunk. Egy lugattyút kihúzunk, akkor nagyobb teret tölt ki. Akkor előbb-utóbb le fog csapódni. De hova csapódik? Hát ez megint csak tapasztalat a meteorológiából. A szennyezésekre. Amikor magasan megy egy repülőgép és kondenszcsíkot húz, ott is tulajdonképpen az történik, hogy a repülőgép elégett üzemanyagában picin koromszemcsék vannak, és azok kikerülnek a levegőbe, és az ott levő vízpára arra csapódik le. Tehát van valami szennyezés, oda megy. Addig, amíg tiszta volt a levegő, addig ott habozott, hogy most éppen hova csapódjak, amikor vannak ilyen kondenzációs magvak, akkor oda csapódik, és jégkristályokra, vagy koromszemcsékre, vagy egyebekre. Hogyha egy részecske ionizálja a levegőt, akkor arra az ionra elkezdődik egy lecsapódás. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy darab elemi részecske által létrehozott egy ion környékén egy makroszkopikus méretű vízcsepp jön létre. Ez makroszkopikus, az azt jelenti, hogy kötkamránál vízcseppek. Ugye ez a vízcsepp, ez ilyen 10 milliméteres nagyságú, ami rengeteg részecskét tartalmaz, tehát egy darab elemi részecske tud kelteni maga körül egy ilyen instabil állapotú anyagban hirtelen egy nagy kupac részecske tud lecsapat, és akkor ezt már le lehet fényképezni. Amikor magemulzióban vizsgálgatjuk a részecskéket, akkor az történik, hogy valami speciális zselatinban a részecske áthalad, és ott megváltoztatja annak az anyagnak a szerkezetét, utána ez például lehet maradni savval, és ott, ahol a részecske egy kicsit elroncsolta a szerkezetet, ott a sav hamarabb behatol, és csinál egy kis alagutat abba az anyagba, és ezt aztán megint le lehet fényképezni. Tehát nem a részecskét látjuk közvetlenül, hanem a részecske által kiváltott hatásnak az előhívott, felnagyított verzióját. Na, és akkoriban találták ezt ki, tehát még a 20. század elején, hogy ugyanezt megcsináljuk elektromos és mágneses térbe helyezve, tehát ahol a részecskék mennek, őket például a mágneses térbe tesszük, akkor az elektromosan töltött részecskék elkanyarodnak a mágneses térbe, a pozitívok egyik irányba, a negatívok a másik irányba. És erről el lehet dönteni, hogy milyennek. Ha még elektromos teret is alkalmazunk, akkor egy térbe furcsa pályát ír le. A vastagságából, a nyomnak, amit hagyott, a kanyarodásából, és így tovább, ebből ki lehet számolni, mekkora tömegű, milyen töltésű, milyen energiájú, milyen impulzusú részecske jött ott. Tehát ennek megvan maga a technikája, hogy hogy csinálják ezt. Na, azt tapasztalták, hogy hirtelen a semmiből megjelennek V-alakú nyomok, és így ketté kunkorodnak, ilyen szép Y-formát alkotnak. Mit is jelent az? Jött valami semleges részecske, az nem hagy nyomot a kötkamrában, és keltett két olyan részecskét, amik egymásnak a ellentétes töltései voltak, és ezek egyiket jobbra, másikat balra kanyarított el a mágneses tér. A két nyom teljesen egyforma, tehát egyforma tömegű, egyforma rendületű részecskék voltak, ott szépen szétkanyarodtak. Na, hát ez az, egyik az az elektron, azt meg lehetett ismerni, hogy pont úgy viselkedik, mint a korábban ismert elektronnyomok, a másik ugyanolyan, csak ellentétes előjelű. Ez volt a pozitron. A Dirac megjósolta az elméletével, hogy ilyen objektum van, az elektronra vonatkozó elmélettel, és ténylegesen fel is fedezték. Utána már csak járatni kell a matematikát. Hát a Dirac egyenlet az nem csak az elektronra vonatkozott, hanem minden felespinű részecskére, mondjuk a protonra. Hát akkor a protonnak is van antirészecskéje. Figyelem, hogy a proton az pozitív, hát akkor ott a negatív objektumot hívjuk antirészecskének, mert a protont jobban kedveljük, vagy már régebben ismerjük. Tehát ez teljesen önkényes, ez a kiosztogatás, de hogyha valamelyiket már elnevesszük, akkor a másik már az ő antirészecskép. Még egyszer, a speciális relativitás elméletből egyértelműen következik az, hogy egyformák és egyformán viselkednek ezek az objektumok, azaz egyforma tömegűek, egyformán azoknak, hogy csak a töltések éppen ellentétesek. Na, az ember akkor ebből tovább gondolkodik. Építsünk föl mondjuk az antiprotonból, meg az antielektronból egy antiatomot. Hát akkor ott a kettő között megint csak fellép egy vonzóerő. Az antiproton körül elkezd keringeni az antielektron, és így létrejön az antihidrogén. Sőt, ebből esetleg lehet antihidrogén molekulát két ilyen atomból összekapcsolni, sőt, antilufikat antihidrogénnel felfújni, meg egyebekre. Természetesen az ember ugye arra vigyáz, hogy ne érintkezzen a közönséges anyaggal, mert akkor az nem tesz jót az egészségnek, de minden esetre az antihidrogén az ugyanúgy fog viselkedni. Ez természetesen sokáig csak hipotézis volt. Valamikor a 80-as évek végén hoztak létre először komplett antiatomokat. Tehát legyártották a részecskegyorsítókban a pozitronokat, illetve az antiprotonokat, azok már korábban is megvoltak, de olyan körülmények közé hozták, hogy tudtak egymással kapcsolatba lépni. Miért kellett ez külön speciális technika? Azért, mert a részecske gyorsítókban, amikor létrejönnek az antirészecskék, azok gyorsan szaladnak, és két különböző irányba gyorsan szaladó antiproton meg antielektron, az nem nagyon szeret egymással atomot alkotni. Tehát le kell őket lassítani, valahogy szépen egy párba állítani, menjetek együtt, és akkor létrejöttek az atomok. Miről lehet megismerni, hogy ott az egy antiatom és nem külön álló antiproton meg antielektron? Hát az atomnak különböző lehetséges állapotai vannak. Különböző pályákon keringhetnek az elektronok, és a kettő között át lehet ugráltatni az elektront, és akkor sugárzás bocsát ki, illetve sugárzást nyelen. Ezt lehetett megvizsgálni, hogy vajon ez a létrejött objektum, ez adott frekvenciai fényel gerjeszthető-e, mehet-e magasabb állapotba, illetőleg amikor lebomlik, vagy lejjebb ugrik az antielektron, akkor kibocsát-e valamit. Rögtön meg lehet kérdezni, hogy akkor ugye antifotont fog kibocsátani természetesen. Azt várja az ember. De hál' Istennek a fotonnak az antirészecskéje az önmaga. Az olyan, minthogy bármilyen kesztyűnek meg tudom csinálni a tükörképét, tükörkép az eredeti, stb., de egy szimmetrikus objektumnak a tükörképe az önmaga, azt pont megegyezik vele. A foton a speciális olyan, hogy nincsenek ilyen jellegű kvantumszámai, pontosan a töltései nullák, hogyha tükrözzük, mindennek. Ellentétes előjelet adunk, az a mínusz nulla, az ugyanolyan nulla, tehát fotonnak önmaga az antirészecské. Nem feltétlenül igaz ez minden semleges részecskére. Például van olyan részecske, amit úgy hívunk, hogy K-mezon, abból van egy pozitív meg a negatív, és a pozitív meg a negatív egymásnak az antirészecské. De van egy K0, az a semleges, de az nem azonos a saját antirészecskével. Na vajon miért? Ez eddig alapján ki tudjuk találni, mert ugyan elektromos töltése nincs, de másfajta töltése van, és az előjelet vált, amikor áttérünk a részecskéről az antirészecskére, és akkor az nem ugyanaz. Hiába semleges elektromosan, azért más tulajdonságában különbözik egymástól ez a kettő. Szóval nem elég azt mondanunk, hogy minden objektum, ami semleges, az az ő antirészecske, ugyanilyen a neutrínó. Az is semleges elektromosan, de van neki antineutrinója, ami nem azonos vele. Ez sokáig kérdés volt, amikor felvetették ezt, akkor azt külön kísérletekkel kellett igazolni. Például azzal, hogy bizonyos fajta reakciókban a neutrinok részt vesznek, az antineutrinok meg nem. Tehát létrehoztak egy antineutrino nyalábot, és megnézték, hogy amikor találkozik ilyen atommagokkal, akkor vajon ugyanazt a hatást váltja el ki, mint a neutrinok? Hát nem ugyanazt váltottak itt, az antineutrinok különbözik. Ez nem magától érthetődő volt, és ez hosszú, több évtizedes kísérletezés után lehetett véglegesen kimondani, hogy hát ez tényleg különböző dolog. Voltak olyan elméletek, mely szerint a kettő azonos, mások szerint nem, és akkor ezek másképp illeszkedtek be a részecskék általános képébe. No tehát, ennyit tudunk az antianyagról önmagában a részecske fizikában. Abban a táblázatban, amit mutattam, abban akkor az ember végignézheti, hogy mik voltak benne. Voltak külön leptonok, meg voltak kvarkok, és mindegyikből volt három generáció. Az első generációban a leptonok, az elektron, meg a neutrino, a kvarkok között az U és a D, és ezek három színű változatban fordultak elő. Második generációban tartozott a műon és a műon neutrino. Ugye itt az ember már lusta volt a nevekkel, hát az olyan, mint az elektronál a neutrino, akkor jött a műon neutrino. És ezen analógok voltak a kvarkok között, ugye abban a generációban az S és a C nevű kvarkok, strange és charm, tehát a ritka és a bájos kvarkok. Harmadik generációban a tau nevű lepton tartozik. Ugye a lepton az azt jelenti, hogy könnyű részecske. A tau az nehezebb, néhány nehéz részecskénél. Szóval, amikor neveket adták, akkor még nem tudták, hogy mit hozzak a következő évek kísérletei. Annak is van egy neutrinója, és oda tartozik akkor ebbe a generációba a T meg a B, tehát top és bottom nevű kvark. No, ennek mind van, és mind, ezek a kvarkok, ezek mind három színbe fordulnak elő, ezeknek mind van antirészecskéje, amelyek nem egyeznek meg az eredetiekkel. Viszont, ott van, és ezek felespindűek mind, ott vannak emellett a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék, melyek ezek a foton, a gyenge kölcsönhatáshoz tartozó W plusz és W minusz meg a Z részecske, és a gluonok. Azok meg az erős kölcsönhatás közvetítik. No hát a W plusznak a W minusz az az antirészecskéje. A fotonnak önmaga az antirészecskéje, a Z-nek szintén. És a gluonoknál ott egy kicsit cifrábbak a viszonyok, abban most nem menjünk bele, tehát ott is megvan ez, hogy mi a részecske, mi az antirészecske. A fotonról még egyszer azt jó tudni, hogy az a saját antirészecskéje. A Higgs az megint csak valamilyen értelemben, az még vitatott, hogy ott hogy állunk a részecskével, antirészecskével, ugyanis több fajta modell van, amelyikben van Higgs részecske. Na, az ember azt gondolja, rendben van ezek a részecskék, bizonyára előfordulnak a természetben. Hát, hogyha ennyire szimmetrikusak, akkor biztos szimmetrikusan fordulnak elő. Az ember elkezd gondolkodni, hogy nem lenne azért az jó, hogyha itt lenne egy kő anyagból, mellette meg antianyagból, mert azt is tudjuk, hogy az anyag és az antianyag szétsugároz. Ez tévesen vagy rossz elnevezéssel annihilációnak, azaz megsemmisülésnek szokás nevezni, és akkor az anyag megsemmisülés sugárzás, vagy energiával alakul, ilyeneket mondanak. Ez rossz fogalmazás. A sugárzás, az elektromágneses és másfajta sugárzás, az épp úgy anyag, mint a többi. Van neki energiája, impulzusa, impulzus momentuma, meg egyebek. Amikor azt látjuk, hogy egy elektron és pozitron találkozik, és fotonokkal alakul, akkor nem megsemmisülésről van szó, mint a fordított folyamatban, amikor egy foton elektron-pozitron párt kelt, akkor sem a semmiből lesz egy elektron-pozitron pár, hanem az anyagnak az egyik fajtája átalakozni annak egy másik fajtájával. Minden esetre az anyag és antianyag részecskék azok hajlamosak szétsugározni. Na most, ahogy ezt a vulgáris szifükben szokás mondani, ugye akkor semmisül meg a körkapitány, amikor az antikörkapitánnyal kezet fog, és akkor így pontról pontra gondolom, a veséje a veséjével, ballábúja a ballábújával fog megsemmisülni. Hát nem egészen ez kell, mert hát azért a részecskék nem érzékenyek arra, hogy milyen külső struktúrában vannak, hát antiproton az antiprotonnal megsemmisül, tehát lehet a kis ujja vesével, szóval minden, ami belefér. Nem kell egyformák. Elég nekem az, hogyha egy ekkora kővel találkozom, és akkor ennyit kiharap belőlem, aztán ott az alakul át sugárzássá, az már megint csak kellemetlen folyamat lehet. No, szóval nem kell az, hogy az egész makroszkopikus struktúra megismétlődjön. Lényeg az, hogy egy kis darab antianyag már ilyesmire alkalmas. Éppen ezért vetették föl többször, hogy a ideális üzemanyag a szűrhajóknak, fotonrakétáknak az antianyag, mert amikor például kémiai vagy magreakciós rakétákat csinálunk, akkor a felszabaduló energia az csak egy nagyon kis része az anyagban rejlő M-szer-C négyzet energiának, azt se tudjuk mind teljesen a hajtásra fordítani, míg egy részecske, antirészecske reakcionál, ahol fotonok keletkeznek, meg földtükrökkel a fotonokat irányítva, lényegében a két részecskében rejlő teljes kétszer M-szer-C négyzet energiát fel tudjuk használni a rakétának a hajtására. Csak persze az a gond, hogy nehéz antianyagot bányászni, és további kérdés, hogy tároljuk, és hogy vigyük el ezt a rakétába, de ha már legyártad, akkor már biztos tudjuk tárolni. Körülöttünk nincsenek antianyagbányák. Hát biztos van itt a szomszéd, valamelyik naprendszerbe kering egy tisztán antianyagból álló bolygó, és akkor oda kell menni, aztán bányászni és elhasználni a rakétahajtóanyagnak. Olvastam olyan sci-fit, ahol ez volt a konfliktusnak a magja, hogy az emberek oda mentek bányászni az antianyagot, de az ott lakó antianyag lények kicsit tiltakoztak, tessék elkezdeni, hogy alulunk elbányásznak a földet üzemanyagnak. Néha tudom, ezt csináljuk, nem? Na mindegy. Szóval valami ilyen gondok felléphetnének, na de hát egyébként nem lépnek föl, mert nem látunk a környezetünkben ilyen csillagot. Illetve hát észrevennénk, hát a csodát vennénk észre. Ha lenne egy csillag antihidrogénből, ennél is le kell ülnöm egy kicsit, és úgy beszélek, antihidrogénből lenne a csillag, hát hogy világítana? Valószínűleg ugyanolyan antimag reakciók mennének végbe a csillagnak az antimagjába. Hallatszik, vagy látszik? Baj van? Az anticsillagnak az antibelsejében antimag reakciók mennének végbe. Nyilván ugyanannyi, de nem antienergiát, hanem ugyanannyi energiát termelnének, mint a napban végbe menő reakciók, és kibocsátanák a fotonokat. De nem az antifotonokat, hanem ugyanolyan fotonokat, mint a nap. Tehát a csillagról kívülről így csak a sugárzás alapján nem lehet eldönteni, hogy részecskékből vagy antirészecskékből áll. Hiszen teljesen egyformák ezek a folyamatok. Azt gondolja az ember, hogy hát akkor mi történik? A világűr teli van különálló kis csillagrendszerekkel, egyik lehet anyagból, másik antianyagból, bizonyára statisztikus véletlenszerű eloszlással, de nagyjából ugyanannyi van az egyikben, mint a másikból, hiszen ugyanolyan fizikai törvények vonatkoznak rájuk. Akkor most jön az, hogy hoppá-hoppá, azért a világűr az nem olyan, mint ahogy 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt képzelték, hogy a nagy semmi benne itt-ott egy naprendszer, vagy egy kósza bolygó, és köztük semmi. Virágűr lényegében egy folytonos plazma felhő, mindenhol vannak benne részecskék, csak egyes helyen, kicsit sűrűbben, másik helyen ritkábban. Ha itt képzeljük, mondjuk a naprendszert is belengi, a részben a napból, részben a csillagközi térből származó bolygóközi anyag, és hogyha a szomszéd csillagrendszer az másfajta anyagból lenne, akkor a kettőnek a határán ott aztán állandó határkonfliktusok lennének. Tehát lenne nyilván egy olyan határfelület, ahol az egyik rendszerhez tartozó anyag találkozna a másik rendszerhez tartozó antianyaggal, és ott állandóan folynának ezek a szétsugárzási folyamatok. Na most ezt viszont meg lehet ismerni, hogy a sugárzás alatt egy nagyon jellegzetes energiájú sugárzás érkezne akkor onnan, olyan, mint amikor az ember nézi a tévét, hogy a indiai-pakisztani határon ott állandóan lövöldöznek. És akkor az ember továbbra, azt tudjuk, ezek a hírek, ezek erre vonatkoznak, nézzük a többieket. Hát vannak ilyen határkonfliktusok. Ennek kéne érkezni mondjuk egy ilyen anticsillag rendszernek a pereméről. Nem túlságosan intenzív, hatalmas robbanásokban, mint mondjuk egy szupernova robbanás, mert hát kevés anyag van ott. De folyamatosan menne ez a játék, hiszen találkozna állandóan az egyik fajta anyag a másikkal. Hát akkor bizonyára nem így van, tehát a mi tejútrendszerünkön belülről ilyesmit nem észlelünk, valószínűleg nincsenek anticsillagok. Hát akkor mi lehet a helyzet? Bizonyára vannak antigalaxisok, hiszen a galaxisok között még sokkal nagyobb üres tér van. Nagyon sokáig ezt így gondolták, hogy a galaxisok az ideális jelöltek erre, hogy a világot valahogy térbeli saktáblaként képzeljük el, egy fekete, egy fehér, megint egy fekete, megint egy fehér, egyik galaxis ebből, másik abból, vagy esetleg nagyobb, még nagyobb léptek, vagy galaxis halmaz, antigalaxis halmaz, és így tovább, tehát ilyen saktábla szerep. Most ez még mindig nem dinamikai modell. Ez valahogy szimmetria elvek alapján esztétikai jellegű elképzelés. Hát nyilván, hogyha kétféle anyag egyforma, akkor egyforma súllyal vesz részt a világegyetem felépítésében. Na de a világegyetem az nem mérnöki módon szimmetrikusan megtervezett objektum, mint a maténi csodálatos épületek, meg ilyesmik, amik a szimmetriára nagy súlyt helyeztek, hanem valami dinamikai módon az ősrobbanás óta tartó fejlődéssel létrejött fizikai rendszer. Tehát, hogyha ezt le akarom írni, hogy a világ például saktábla szerűen tartalmaz az anyagot, meg az antianyagot, akkor ennek a rendszernek valahogy ki kell jönni a történetből. Hogy az univerzum korai korszakában mikor, hogy keletkezett, milyen mennyiségben anyag, antianyag, és utána ez hogy alakult tovább, és abból, hogy szerveződtek a galaxisok, vagy az antigalaxisok. Ez tehát a következő lépés. Ez már túlmegy az esztétikán, ez már egy dinamikai elmélet lenne. És hogyha jól csináljuk, ha jól megvesz ennek az elmélete, akkor azt is megmondja, hogy mekkorák ezek a saktábla kockák, hogy csillagnyi, vagy galaktikus, vagy galaxis halmaznyi, vagy esetleg még nagyobb kockákat kell elképzelni. És ez nem véletlen, és nem a mi önkényes döntésünk, hanem a világegyetem tágulásának, dinamikájának, a részecskéknek, a mozgásának, átalakulásának a következménye. Hát először is azt kell megnézni, hogy hol és mikor volt anyag és antianyag. És akkor vissza kell menni ahhoz a korszakhoz, amiről a múltkor beszéltem, hogy miről volt szó a múltkor, a fotonokról. Mégpedig a fotonoknak az univerzumban játszott szerepének a két különböző felvonásáról. A második felvonás az, amikor a fotonok már leváltak az egyéb anyagról, és a kozmikus háttérsugárzást alkották, akkor önmagában a fotongáz tágul, és a hajdani mintázatát őriző átalakult a mostani mikrohullámú háttérsugárzása. De korábban, amikor még nem vált le a többi anyagról, és az a kölcsönhatásban volt, hát ez volt a termodinamika egyensúlynak, vagy más néven a hőhalálnak a korszaka. Ugye múltkor állandóan termodinamika egyensúlyként emlegettem, most azért próbálom hőhalálként is emlegetni, mit is jelentene a hőhalál. Amikor a 19. század vége felé kialakult a termodinamika, és rájöttek arra, hogy a második főtétel értelmében a folyamatok egyirányúak, és nem lehet megfordítani őket, tehát nem lehet langyos vízből hideg és meleget csinálni külső energiabefektetés nélkül, elosztani az energiát erre-arra, pedig milyen kellemes lenne, nem kéne. Megy a hajó az óceánba, kidobálja a jégkockákat, és a meleg vízzel zuhanyoznak. Szóval ilyen egyszerűen az élet, hogyha ez működne, lenne a másodfajú örökmozgó, de hát ez nem megy. Minden folyamat a kiegyenlítődés irányába megy. Mi az, ami kiegyenlítődik? Ezt külön érdemes megjegyezni. Bizonyára sokan ismerik ezt a Jean viccet, hogy Jean hány fok van ideben, 22 uram, és odakint 4 uram, hát akkor nyissa ki az ablakot, és engedje be azt a négyet is. Mindenki nevet, miért? Mert tudjuk, hogy ilyenkor nem az történne, hogy bejön még a négyes hozzáadódik. Hogyha a vendégekről lenne szó, engedje be azt a négy vendéget a 26 mellé, akkor minden oké. Előfordul. De a hőmérséklettel nem ez szokott történni, hanem ilyenkor kiegyenlítődik, és főleg mivel kívül jóval nagyobb a terület, ezért nem a 26 környékén, hanem valószínűleg a 4,1 környékén egyenlítődik ki a két rendszer között a hőmérséket. Ezt a termodinamikában úgy szokták megfogalmazni, hogy vannak mindent exek, amik összeadódnak, energia, térfogat, részecske szám, ezek, hogyha két rendszert egyesítünk, akkor összeadódnak, és vannak olyan intenzív paraméterek, amik kiegyenlítődnek. Például ilyen a hőmérséklet, ilyen a nyomás, kémiai potenciál, elektromos potenciál, és így tovább. Ha két rendszert összeresztjük, akkor kiegyenlítődik. Még egy kicsit általánosabban, hosszabb távon, az anyagi összetétel is kiegyenlítődik. Erre kicsit sokáig kell várni, tehát leteszek egymás mellé két kődarabot, néhány billió évet kell ahhoz várni, hogy az atomok egymásba átdiffundáljanak, és a két kődarab teljesen egyforma legyen. Hőmérsékletük jóval hamarabb kiegyenlítődik, az anyagi összetételük az kicsit lassabban, de végső soron ez is meg fog történni, mondja a termodinamika. Tehát egy ilyen kiegyenlítődési folyamatnak mi a végállapota? Az, hogy minden teljesen egyforma lesz. egyforma hőmérsékletű, nyomású lesz a világ, egyforma anyagi összetételű, nem lesznek benne térbeli különbségek, struktúrák, hidegebb meg melegebb helyek, világosabb meg sötétebb helyek, savasabbak meg rugosabbak. Ilyesmi nem lesz, mindenhol ugyanaz lesz. És akkor megszűnnek a folyamatok, mert minden folyamat megy arra is, meg az ellenkező irányba is, és nem történik változás. Ez az időnek a végét jelenti. Nem filozófiai értelem, hanem gyakorlatilag, mert nem történik változás. Ha ezt az állapotot elértük, akkor kész, akkor itt már nincs tovább mit keresni. Nyilván elképzelhetők olyan folyamatok, amik visszaállítják az eredeti rendet, de ezt a termodinamika megtiltja. Ezt hívták hőhalálnak, ezt az állapotot, és annyira fájt az embereknek, hogy Bertrand Russell, a nagy filozófus, éneket mondott, hogy minek szeretni egy nőt, hogyha úgy is jön a hőhalál. Kicsit finomabban mondta, és hát nyilván nem egy ember életén belül következik be, pontosan úgy finomabban, hogy több sorban volt a mondat. Szóval a hőhalál előbb-utóbb itt lesz, és ez minden emberi erőfeszítésnek, egyébnek a globális és kozmikus végét jelenti. Ez hozzájárult a 19. század régi Springhez, az a hőhalálos gondolat. A természettudományban, a kozmológiának az akkori állapotában úgy merült fel ez a kérdés, hogyha valóban ez a helyzet, és a világegyetem végtelen ideje létezik, mint ahogy azt gondolták, akkor miért nem következett már be a hőhalál? Hiszen volt rá végtelen idő. A matematikai ezt úgy szokták kifejezni, hogy az entrópia, ami a rendezetlenségnek a mértéke, ez nő egyfolytában, és nem csökken. Hát akkor miért nem ért el az entrópia lehetséges maximumot? Hogyha valaki kísérletezni akar entrópiával, akkor a legegyszerűbb dolog, hogyha egy kisgyereket beenged egy szobába. Kinek van saját gyermeke vagy testvére, azt tudja. A kisgyerek elkezdi ott rakosgatni a dolgokat, és záros határén belül néhány óra alatt eléri a termodinamikai egyensúlyhoz, az a maximális hőhalál állapotát. Onnantól kezdve már hiába pakol ezt oda, a rendetlenség már nem fokozódik. Szóval entrópia elérte a maximumot. Természetesen, ugye mi tudjuk fizikailag, hogy ennek azért különböző fokozatai vannak, hogyha minden testet még szét is aprít apró darabokra, és a port kezdi egyenletesen elkeverni, ez már egy magasabb szintje a rendetlenségnek, de tegyük fel, hogy ez most nem engedj, utána mindent atomokra szétbont, ezt inkább hagyjuk. De az alap dolgoknak a keverésével hamar el lehet érni a maximális rendetlenséget. Miért nem történt ez meg az univerzummal? Láthatóan nem ez van, vannak benne hideg helyek, meleg helyek, hidrogéntartalmak, vastartalmak, stb. Különböző anyagi összetételű, más nyomású, más hőmérsékletű, más intenzív paraméterű helyek vannak. Tehát így merült fel ez a kérdés. Milyen lenne ez az állapot, hogyha a hőhalált látnák? Hát mindenhol egyforma hőmérséklet, egyforma nyomás, és észlelnénk ennek a hőmérsékletnek megfelelő Planck-görbeszerű a termikus sugárzást, amiről a múltkor beszéltünk. Fölvetették azt a ötletet, ugye, hogy a termodinamikát azt nem hagyományos módon kell érteni, ilyen univerzális törvényei vannak, teljesen normálisak, hanem egy statisztikus értelemben. Sok pici részecskének a mozgásával átlagosan jön ki. Van némi valószínűsége annak, hogy itt a szobában mozgó levegőnek az összes molekulája hirtelen abban a sarokba vesz irányt, mind oda fölmegy, és mind megfulladunk. Elképzelhető. Van neki valami valószínűsége. 10 a mínusz 10 az 50-en. Azért az nagyon pici, de nem nulla. Tehát ez nem zárható ki, de ezért ugye emiatt senki ne szaladjon életbiztosítást kötni, hogy levegő oda fölmegy a sarokba. Tehát ezt fizikailag nem lehet kizárni, hát nagy számok törvényére meg ilyesmire lehet hivatkozni, hogy nem túl valószínű, hogy a mi életünkben ez bekövetkezne. Na most, ha viszont a világ végtelen ideig létezik, akkor elképzelhető, hogy ez alatt megtörténhetnek olyan folyamatok, hogy az entrópia már elérte a maximumot és beállt a hő alá, és egy helyen véletlenül elkezd rendeződni. Kicsit ahhoz hasonlít, mert hogy itt a levegő molekulák úgy elrendeződnének, hogy ide kiírnák nagybetűkkel, hogy szia. Ez se zárható ki. És akkor a tévében szépet lehetne közvetíteni, de valószínűleg inkább arra gondolnának, hogy valami filmtrükk volt a dolog, mert ez nem túl valószínű. Bár nem zárható ki. Na, végtelen univerzummal akár még ez is megtörténhet. Megfelelő szakirodalom lennek a Kiberiádájában, a valószínűség és sárkányok című fejezetben olvasható, ahol olyankor a valószínűtlenség, hogy a pillangók a szárnyaikkal morzéjeleket adnak, és ott a Shakespeare egyik szonettját leadják morzébe, meg ilyenek. Szóval ez is valószínűtlen, de ott valószínűtlenség erősítőket vett meg be, és ezért még ezek is megtörténnek. Szóval a valószínűtlen események egy végtelen hosszú történetben előfordulhatnak, és akkor azt okoskodták, hogy az univerzumban az entrópia már elérte a maximumot, és akkor véletlenül kicsit visszament. Tehát egy adott helyen és időben történt egy kis rendeződés, na, tehát aztán megemberelte magát, és most megint elkezd fölfelé menni, és most megint megy a rendezetlenségnek a növekedése. Azért tessék elkézni azt a részt, amikor éppen rendeződik. Amikor a széttört üvegdarabok összeállnak kancsóvá, a langyos víz szétválik hideggé és meleggé, és a többivel előállnak a struktúrák, hogy aztán utána megint nekilóduljon a kis gyerek, és az entrópia is elkezdje beállítani a maximális rendezetlenséget. Azért nehéz elképzelni, és milyen érdekes lett volna, hogy abba a korszakban élünk, amikor ez történik, akkor milyen jópofa dolgokat lehetett volna látni. Amúgy nem tudom, látta-e valaki az eredeti Solaris filmet, tehát nem az amerikai koppintást, hanem a Tarkovsky félét. No, abban ugye egy élő óceán borítja a bolygót. És úgy lehet látni, hogy neki feszül a hullám, és úgy élve. Fordítva hullámzik, fölvették a földi óceánnak a hullámait, és visszafelé játszották le. A földi óceánnak a hullámai, elnyernek, az visszafelé játszik, akkor erőt, szószoros értelemben erőtől duzzadnak, mint egy élőlény. Az élőlények azok valahogy az entrópia ellen dolgoznak, ezt külön meg kell beszélni, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges az univerzumban az entrópia ellen dolgozni, de hát az egyelőre legyen a biológusoknak a gondja. Mert a fizikusok megoldják természetesen. Na, mindesetre ez a növekedés az entrópiának, tehát akkor ez szerint az elmélet szerint, amit amikor az 1880-as, 90-es években vetettek föl, tehát úgy történt, hogy már beállt a maximális entrópia régen, és akkor abban vannak fluktuációk, ilyen visszatérünk egy kicsit. Nőni már nem lehet tovább az entrópiának, mert elértünk a maximumot, visszatért egy kicsit, és most megint szaladunk fölfelé. Na, ebben az a baj, hogy hát hogy nézne ez ki? Hát egy kis tartományban megjelenik a rend, körülötte még ott a hőhalál. Ebben a kis tartományban esetleg még létrejöhetnek csillagok, bolygók, emberek, körülnéznek, és mit látnak? Hát látják maguk körül a piciny rendet, azon kívül pedig a nagy káoszt. Ilyen Mad Max filmeket kell gondolni, ahol a atomháború után ott vannak a rendnek a kis oázisa, és körülötte pedig a teljes káosz. És viszont, ha mi körülnézünk, akkor látunk magunk körül 13 milliárd fényév sugarú gömbben rendet. Luxus. Ahhoz, hogy minket létrehozzon az univerzum, ahhoz nem kell ekkora marha nagy rend. Elég lett volna mondjuk itt a naprendszerben, vagy mondjuk a galaxisban csinálni egy kis rendet. Sokkal nagyobb valószínűsége van annak. Tehát egy kis tartományban eltérni az entrópiának a maximumtól, a sokkal valószínűbb folyamat, mint egy ekkora rettenetesen nagy tartományban. Ezt vetették ellene, hogy ez valahogy nem stimmel, de ez még sokkal valószínűtlen, hát mert olyan icire-picire valószínűségekről van szó, de még ahhoz képest is csillagászati nagyságrendekkel nagyobb valószínűtlenség ezt kimagyarázni. Nagyon nem lehetett ezt érteni, hogy van ez. De mit látnánk magunk körül? A kis renden túl meglátnánk a hőhalált. Miről is mennénk meg magunkon túl a hőhalált? A termikus háttérsugárzásról. Érkezne adott hőmérsékletes sugárzás. Hát nézzünk messzire. Messzire nézzünk, és megláttuk. Múltkor elmeséltem a történetet, messzire néztünk, és megláttuk a háttérsugárzást. Az régen volt, és messzire van. 13 milliárd fényévről érkezik. Hoppá. Tehát mégiscsak ott van a távolban ez a hőhalál. Na, de a fénysebességet is figyelembéve ez nem csak, hogy távol van, hanem régen. A hőhalál az nem lesz, hanem volt. És a világ föltámadt a hőhalálból. Tehát most már nem csak azt kell megmagyarázni, hogy miért nem érkezett már el a hőhalál, hát elérkezett. Ott van a effektív nyoma. Amiről a múltkor beszéltünk, és rajzolgattam a plangörbéket, azok a hajdan volt hőhalálnak a nyomai a világban. És nem elég, hogy lázasan dolgoznak a pistékék a rendetlenségnek az előállításán. Ez meg is történt, és mégis megúsztuk, és most megint valamennyire rend van ehhez képest. Még nagyobb a probléma. Tehát ott van ez a hőhalál, és azt is tudjuk, hogy ez a 2,7 kelvines sugárzás, ez most Doppler effektus miatt ekkora. Ha kiszámítjuk, hogy akkor, amikor ez lecsatolódott, akkor mekkora hőmérséklet volt, néhány ezer kelvin, és korábban, amikor a világegyetem még sűrűbb volt, akkor még nagyobb hőmérséklet volt. Múltkor már beszéltem arra, hogy milyen típusú folyamatok mentek ott. A fotonok állandóan részecske-antirészecske párokat keltettek, és minden átalakult mindenfélébe. Tehát ezek a folyamatok a hőhalál idején ezek nem csak olyanok voltak, mint mondjuk itt a szobában, amikor éppen egyensúlyban van a levegő, molekulák ütközése és a energia kicserélése. Nagyobb hőmérsékleten durvább folyamatok történnek, megszűnik a molekulák. Tehát a most bonyolultabb struktúrák már szétesnek, nincsenek már molekulák, nincsenek atomok, sőt esetleg már atommagok se, de már az egyes részecskék egyedisége is megszűnik. Tehát ott a folyamatok nem csak energia és impulzus cserével, hanem a részecskék egymásba való átalakulásával járnak, amikor az átlagos hőmérséket már kétszer-emszer C négyzetnél nagyobb, ahol M a megfelelő részecskének a tömege, akkor már tudnak keletkezni részecske-antirészecske párok. Ez a bizonyos részecske plazma, ami annak idején kitöltötte az univerzumot, az termikus egyensúlyban volt, de ez durvább termikus egyensúly, mint mondjuk itt a levegőnek az egyensúlya, hanem állandó részecske átalakulásokkal járt. És ezekben a részecske átalakulásokban állandóan keletkeztek a részecskék mellett antirészecskék is, például egyszerűen azért, mert a fotonnak ezek a kvantumszámai nullák. És ahhoz, hogy egy elektron keletkezzen, ahhoz kell keletkezni egy protonnak is. Pozitronnak. Ahhoz, hogy egy műon keletkezzen, ahhoz egy antimüonnak is kell keletkezni, hogy minden kvantumszám stimmeljen, és az összeg nulla legyen. Tehát ebben a folyamatban ott voltak az antirészecskék is. Tehát most már nem csak azt tudjuk, hogy esztétikai okból hát bizonyára kell az univerzumban antianyag, hanem azt is tudjuk, hogy volt egy olyan korszak, amikor olyan viszonyok álltak fönn, amikor nagy mennyiségben keletkezett antianyag, pontosabban ugyanannyi mennyiségben, mint az anyag. De most pillanatnyilag nem látunk a világban magunk körül antianyagot. És ez az antianyag titka, hogy hát vajon hova a csodába lett az antianyag. Ezt kéne megmagyarázni. Ehhez egy kicsit nézzük meg részletesebben ennek a termikus egyensúlynak, a hajdani termikus egyensúlynak a viszonyait. Ez jó. Éles. Tehát annak idején fennállt az a bizonyos termikus egyensúly itt a sűrű plazmában. Kialakult az egyensúly a jelenlévő részecskefajták között. Kik azok, akik részt vehetnek az egyensúlyban? Mind az a részecskék, akiknek a tömegek, a kétszer MC négyzet nyugalmi energiája kisebb, mint a K-szor T. A K-szor T az az éppen aktuális hőmérsékletnek megfelelő energia. Mivel az univerzum tágul és hűl, ezért a hőmérséklet az időben változik, mégpedig csökken, tehát az, hogy éppen kik vesznek részt az egyensúlyban, az változik. De egy adott szakaszában a történetnek adva van a hőmérséklet, és akkor tudhatjuk, hogy mely részecskék vesznek benne részt. És kialakul az egyensúly. Termodinamika egyensúlyra az jellemző, hogy nem függ a részletektől. Tehát, hogy miből alakult ki, letettem egymás mellé ilyen meleg téglát, olyan meleget, hidegebbet, stb. Lett belőle egy csomó langyos tégla. A langyos téglákból nem tudom rekonstruálni, hogy eredetileg melyik tégla milyen meleg volt. Elveszik az információ, ami korábban benne volt. Tehát a kezdeti állapottól függetlenül csak egy paraméter lesz, hogy mennyi lesz az átlag hőmérséklet, és akkor abból már meg tudom mondani, hogy most a beállt egyensúlyi viszonyok milyenek, de abból nem tudok visszakövetkeztetni a kezdeti állapotokra. Az egyensúly ez a részletekre nem érzékeny. De természetesen ennek a termodinamikai kerettörvénynek a megvalósulásának a mechanizmusa a statisztikus fizika az elemi lépéseken keresztül történik. Beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy egyáltalán legyen egyensúly, az kell, hogy sok elemi lépés történjen meg, energiacserék meg egyebek. Mik ezek a részecske elemi lépések? Kölcsönhatások és átalakulások. És a Murphy-törvény azt mondja, hogy minden megtörténik, ami lehetséges. Mi az, hogy lehetséges? Hát amit a megmaradási törvények nem tiltanak, ezek a korlátozások. Itt vannak azok a mennyiségek, amiket felsoroltam az előbb, hogy miféle mennyiségek vonatkoznak megmaradási törvények. Energia, impulzus, perdület, ezek az egyik típusba tartoznak, és a másik ezek a töltés jellegű dolgok, hogy elektromos töltés, barion töltés, hipertöltés, ritkaság, és így tovább. Nem lehetséges például olyan folyamat, hogy egy foton kibocsát egy elektront, és megy tovább a foton, mert az elektronnak van egy egységi negatív töltése, a fotonnak meg nem volt, honnan a csodából vegye azt a negatív töltést. Tehát ilyen nem lehet, ezt megtiltja az elektromos töltés megmaradása. Na most, ha már lehetséges egy adott típusú folyamat, hogy éppen megtörténik vagy nem történik, az viszont már nagyon sok mindenem múlik, és ez múlik a részletegen. A részecske fizikában hosszú és bonyolult számításokkal lehet kiszámítani egy adott folyamatnak a valószínűségét. Tehát egy adott, hogy például, ha egy adott energiájú, adott impulzusú proton találkozik egy másik impulzusú és spinű elektronnal, akkor milyen valószínűséggel történik meg egy olyan folyamat, hogy egy adott energiájú neutron lesz belőle, ami adott irányba repül ki, stb. És még hát elrepül még egy neutrino is. Tehát ez a folyamat, ezt nem tiltják a megmondási törvények, ennek ugye pozitíva az elektromos töltése, ennek negatív, ennek a kettőnek nulla, tehát stimmel, ennek egy a barion töltése, ennek is egy a barion töltése, ennek nulla, megmaradt a barion töltés is, mindennek utána lehet számolni. Az energiával, meg az impulzussal meg el kell számolni, úgy kell beállítanunk, hogy a részecskét, meg a lendületvektorait, stb., hogy minden stimmeljen. És akkor a kvantumi térelmélet mond egy ekkora böhöm nagy képletet rá, hogy na rendben van, ez a folyamat mehet, és mennyi a valószínűsége. Tehát előfordult az, hogy nem történik semmi, egyszerűen átrepül egymáson az elektron meg a proton, mint egy hullám, áthullámzik és nem alakulnak át, de bizonyos valószínűséggel megtörténik az átalakulás. Vannak olyan rugalmas ütközések, amikor nem változik a részecskének az egyedisége, sőt esetleg az energiája se, csak az iránya. Tehát így, mint ha visszapattanának egymáson a biliárdgolyók viszonylag ritkán szoktak a piros átalakul fehérre, a kék meg zöldé, meg egyebek, hát na, ugye, mint itt, ugyanaz pattan vissza, csak más impulzussal, ilyeneket hívják rugalmas ütközéseknek. Vannak bomlások, amikor egy részecske szétbomlik, és több fokszona szétrepülni. Az ábrából látszik, hogy ez a két folyamat valahogy kapcsolatban van egymással, és tényleg a kvantumtérelmélet azt mondja, hogy matematikailag ezek kapcsolatban vannak, hogyha az egyiket alaposan megvizsgálom, és kimérem, és mindenféle adatot felveszek, akkor abból lehet következtetni a másik folyamatra is, hiszen ugyanazok a résztvevők, csak valahogy a nyilak egy kicsit másképp állnak. Meddig tartanak a bomlások? Tehát például mondjuk egy lambda hiperon nevű egy nehéz részecske, hiperon nevű, ez szerintett annak ideje, még annál is nehezebb, hipernehéz, hogy ezek meddig tudnak lebomlani. Tipikusan egy adott típusú legkönnyebb részecskéig. Tehát például azok a részecskék, amiknek elektromos töltése van, azok le tudnak bomlani, például egy negatív pion, elbomlik egy negatív műonnál, közben kisugároz ezt meg azt, a műon tovább bomlik elektronnál, közben megint kisugároz ezt meg azt, de az elektron már nem tud tovább bomlani. Miért? Mindjárt a Fekete Péter játéknál is valakinek csak a kezében marad a végén a Fekete Péter, és nem tudja továbbadni. Hát itt az elektromos töltés az a Fekete Péter. A legkönnyebb elektromosan töltött objektum az az elektron. Tehát a nehezebbek, azok az energia egy részét ki tudják sugárzni. A nehezebb az mindig azt jelenti, hogy nagyobb energiát, tessék mindig az egyenlő MC négyzetre gondolni. Nagyobb, nehezebb részecske volt, akkor nagyobb volt a nyugalmi energiája, hogyha elég ügyes, akkor megfelelő reakciókban részével az energia egy részét kisugározza, és amit meg nem tud kisugározni, azt átadja az utódnak. De nem mindig arra gondol, hogy a részecskék ilyen golyók meg hasonlók, ha már mindenáron valami képet akarunk alkotni, úgy tessék elképzelni, mint ilyen tésztamasszák, amikor az ember kenyeret süt, de még nem süti meg, tehát hogy lehet gyúrogatni meg egyedül. Tehát egy kis masszák, ugyanannak abból a masszáköző kis kupacok, és rá vannak ragasztva kis kártyalapok. Egy egységnyi elektromos töltés, mínusz egy töltés meg egyedül. És a kártyalapoknak tovább kell menni, azt nem lehet végül kivenni a játékból, meg megsütni, meg egyenek. Tehát akkor végül a legkisebb kis csomónál, ami adott típusú, annál ott van. Ugyanabból az anyagból vannak gyúrva valahogy ezek az izék, ha már hasonlat kell, de a legkönnyebb az nem tudja továbbadni a kártyáját. Viszont minden kártyához van egy antikártya. Ha az elektron találkozik az antielektronnal, akkor a plusz egyes és a mínusz egyes kártyák megsemmisítik egymást, és akkor vidáman átalakulhatnak már nulla tömegű fotonokká az elektron meg a pozitron. Tehát egy ilyen bombási folyamat az addig megy, amíg egyáltalán lehetséges, és a legkönnyebbek megmaradnak. Innen látszik, hogy a tényleges megvalósulása a történetnek az nem csak a részecskéken múlik, hanem a környezeten, hogy például van-e a környéken egy megfelelő antirészecske. Azt meg az univerzum tágulása mondja meg, hogy milyen sűrűn kószálnak arra fel a részecskék. Lehet, hogy van arra pozitron, de 3 fényével odébb. Akkor nem fog találkozni az elektron a pozitronnal, és nem fognak szétsugározni. Hiába van bruttó ugyanannyi elektron, mint pozitron, mégsem találkoznak. Na, milyen jellegű folyamatok vannak még, amiket itt mind figyelembe kell venni? Ez úgynevezett fékezési sugárzás. Megy mondjuk egy proton, vagy elektron, tehát egy elektromosan töltött objektum, és kibocsát egy fotont. Figyelj, az előző ábrát azt mondtuk, hogy ennek a fordítottja nem mehet. Tehát egy foton nem tud kibocsátani elektront. Egy elektromosan töltött valami ki tud bocsátani fotont, Tehát itt akkor megváltozott volna a kimenő részecskéknek a ösztöltése a bejövőkhöz képest, itt nem változik. A protonnak volt egy egységnyi pozitív töltése, a kimenő protonnak szintén, a fotonnak meg nulla, egyéb töltésekkel is el lehet számolni. Ezt hívják fékezési sugárzásnak, ugyan, mint amikor a Schumacher bekanyarodik, és akkor csikorog valami, aztán errefele elmennek a hang és egyéb hullámok, hát a proton is bekanyarodik. Ugyanennek a fordítottja az, hogy el tud nyelni egy fotont, és akkor ennek következtében másik irányba megy. A párkeltés is egy ilyen jellegű folyamat, hogy jött egy foton, és akkor most lesz belőle egy elektron, meg egy pozitron, amiknek ellentétesek az összes töltése, tehát részecske pár. Ez az kell, hogy ennek az energiája nagyobb legyen a két elektronnak a tömegének az energia kivonásénél, a fordítottja pedig az úgynevezett annihiláció. No most, az egészet egy kicsit bonyolítja az, hogy ezek a folyamatok mind ezek magukban nem mehetnek végbe. Ha megpróbál az ember a relativitás elmélet alapján utána számolni az energiának meg az impulzusnak, akkor egyszerűen nem jön ki. Nincs olyan energiájú elektron, amivel ezt meg lehet csinálni. Szóval kisebb-nagyobb bonyodalmak vannak, de ezek a folyamatok nem önmagukban vannak, hanem bonyolultabb reakcióhálózatokba szerveződnek, és akkor már végleg a kívülről nézve nettó el lehet számolni az energiával meg az impulzussal. Mellékesen egy kicsit lehet kölcsönkérni ebből a hamar visszafizetős bankból, a semmiből, energiát meg impulzust, és akkor lényegében energiát, és akkor ezzel el lehet számolni. Na, ilyen kombinációkat lehet elképzelni, csak úgy... Tessék? Hogy? Annihiláció volt odaírva, igen. Na, tessék egy ilyet elképzelni, jön a proton, kibocsát egy fotont, a foton az egy elektron-antielektron párt kelt, ez az elektron, ez itt plusz akar lenni, találkozik egy pozitronnal, és akkor abból megint egy újabb foton lesz, akkor a foton az kvark és antikvark párt kelt, a másik, a pozitron az viszont kibocsát egy újabb foton, és ezt aztán a végtelenig lehet ragozni. Nagyon sokfajta ilyen átalakulás van. Kvantum elméletben vannak módszerek, hogy lehet kiszámolni, egy ilyen egészen bonyolult, ilyen gráffal lerajzolható folyamatnak a valószínűségét. Feynman dolgozta ki ezt a módszert, hogy lehet egy ilyen rajzhoz hozzárendelni egy képletet, amit aztán kézzel vagy számítógéppel kiszámolunk, és a végeredmény az, hogy 0,15, ami megmondja egy ilyen folyamatnak a valószínűségét. Ami teljesen függ attól, hogy milyen energiájú volt a bejövő részecske, milyen irányba repül, stb. Tehát ennek a függvényében elő lehet állítani a képletet. Ez nehéz és hosszadalmas számításokat jelent, de léteznek rá eljárások. Na most, ha én messziről nézem, és főleg energetikailag nézem ezeket a folyamatokat, közben az történt, hogy a bejövő részecske energiának egy része átalakult például itt kvarkok, meg fotonok, meg pozitronok energiájává. Akkor azt lehet mondani, hogy ez olyasmi valahogy, mint a pénz. Az energia az nagyon sok mindenben hasonlít a pénzre. Először is mindig kevés van belőle. Másodszor, ugye adogatjuk ide-oda, amoda, de elvileg, ha mi jól csináljuk, akkor az összmennyisége az adott, csak véletlenül éppen nem nálam tartózkodik. Tehát el lehet számolni, hogy az egyik zsákból átment a másikba, kettős könyvelés. A folyamat részletei lehetnek ilyen bonyolultak, hogy fiktív cégek, meg egyebek voltak itt közben, azokat hívják virtuális részecskéknek. Tehát mindenféle, de bruttóba, vagy bocsánat, nettóba végén úgy lehet elszámolni, hogy megmondjuk, hogy az egyik pénzes zsákból, egyik cég tulajdonban átment a másikba, és végül is föl lehet sorolni az összes a tranzakciókban résztvevő objektumokat. Hát ezek itt most akkor lehetnek a különböző részecskék. Mondhatjuk azt, hogy az egyik bank az az összes elektron, a másik az az összes proton, stb., és akkor ezek cserélnek egymással vagyont, energiát, meg egyebet. Mikor áll be az egyensúly? Hát amikor az egyiktől a másikhoz menő átutalások egyensúlyban vannak a visszafelével, mindegyiktől a másikhoz ugyanannyi megy visszafelé, akkor az egész rendszer egyensúlyba jutott. Nincsenek hiányok, nincsenek mérlegtöbletek, oda-vissza olyan a kereskedelem az egyforma. Ennek egy másik megfogalmazási módja, ami közelebb áll a fizikához, az pedig a közlekedő edényekkel képzelendő. Most erre felé tessék elképzelni, hogy van itt egy nagy tartály, abban van a neutrinók energiája, van egy másik tartály, amelyben az elektronok összenergiája van, stb. És ezek a nyilak, ezek most csöveket jelentenek a különböző tartályok között. Nyilván, hogyha csövek nyitva vannak, és nem akadályozza valami az áramlást, akkor beáll az egyensúly, akkor mindegyikben ugyanolyan magasan van, a micsoda, pénz, az energia, meg egyebek. Durván szóval ennek az energiaszintnek a magassága az, amit úgy hívunk, hogy hőmérséklet. Amikor a hőmérséklet csökken, az azt jelenti, hogy az összes tartályban megy lefelé ez a vízszint. De még egyensúlyban vannak egymással, ide-oda, mindenhol nyitva vannak a csövek, és áramlik ide-oda a folyadék, mindegyikben ugyanolyan magasságban van, ezt jelenti az egyensúly. Az egyensúly lassan változhat, hogyha valahogy szívjuk lefelé a folyadékot, elpárok meg egyedek, de mindegyik tartályban ugyanolyan magasan van a dolog. Az ennek a csöveknek a keresztmetszete jelenti azt, hogy milyen valószínűséggel megy végbe egy-egy ilyen reakció, és azokat a részleteket a részecske fizikából kell megtudni. Addig, amíg egyensúly van, addig nem érdekes, hogy mennyi a csövek keresztmetszete. Tudjuk, hogy mennyi az összfolyadék, elosztik úgy, hogy mindegyik tartályban van annyi, amennyi, de egyforma magasan van a szintje. Mikor számít a csövek keresztmetszete? Amikor gyors változások vannak. Ha hirtelen lejjebb szívjuk a folyadékot, akkor bizonyos edények között megváltozhat az egyensúly, mert keskeny a cső, és nem tud átfolyni egyikből a másikba. Másikból a harmadikba átfolyt, akkor ebben lejjebb ment, abban meg még ott van, ideiglenesen. Ha utána hagyjuk egy kicsit a rendszer békén, akkor be fog állni megint az egyensúly. Tessék mindig erre a közlekedő edényrendszerre gondolni. De a gyors változásoknál a rendszer kiugolhat az egyensúlyból, kieshet, mert egyszerűen nem bírja eléggé követni a változásokat. Na erre itt majd mindjárt lesz egy csomó példa a továbbiakban. Na, tehát így kell valahogy elképzelni ezt az egyensúlyt, messziről nézve globálisan, hogy a különböző anyagfajták között fennáll ez energetikai ide-oda adogatás és ebből beálló egyensúly. Na most mennyi van jelen? Hány részecske? Ugye ne felejtsük el, hogy most ez egy olyan speciális bank ügylet, ahol a ügyfeleket is fel lehet váltani. Tehát az, hogy éppen hány foton van, hány ügyfél van, az attól függ, hogy milyen a hőmérséklet. És erre van egy nevezetes képlet, hogy hányan vannak jelen az adott létrehozható objektumokból. Erre Boltzmannnak van egy képlete. Ez megint azért dicséretes, mert a képlet már akkor megvolt, amikor még föl se fedezték a részecskéket. De igazából pontosan nem a részecskék számára, hanem a koncentrációra, tehát a térfogat egységenkénti számára vonatkozik egy olyan képlet, a részecske száma az arányos ezzel a képlettel, tehát a kitevőben, negatív előjellel mellett ott van a részecskék energiája, az M/C négyzet, a nevezőben pedig a hőmérséklet. Ez egy nagyon trükkös képlet. A hőmérséklet az egyik dolog, ami globálisan az egész rendszerre jellemző. A másik pedig az adott objektum, amelyiket éppen meg akarom nézni, hogy na akkor annak milyen tulajdonsága van, abból a tömeg számít, lényegében az energiát kell odaírni. A hőmérséklet az teljes rendszernek az átlagos energiáját akarja jelenteni. Majd mindjárt lesz itt néhány rajzocska, hogy kell ezt elképzelni. De mindjárt vissza fogunk térni ez a képlethez. Az a lényeg, hogy ez akkor érvényes, amikor egyensúly van. Amikor kiesünk az egyensúlyból, akkor nem. Az előbb már hangsúlyoztam, hogy az egyensúly az érzéketlen a részletekre. Az egyensúlyra van képlet. Az egyensúlyon kívüli rendszer az egyedi. Talán múltkor már említettem Tolsztojnak a elméletét a jó és a rossz házasságokról. Tehát, hogy minden jó házasság egyforma, de minden rossz házasság másképp rossz, ezért azokról érdemes regényt írni. Hát az egyensúly az egyforma, azt egy képletben le tudjuk írni csókolom. Amikor megtörik az egyensúly, akkor olyan egyedi folyamatok mennek végbe, amikkel részleteiben érdemes foglalkozni. Tehát lehet róla szakdolgozatot írni például. Majd innen mindjárt folytatni fogjuk a történetet. Az a lényeg, tehát, hogy ebben a korszakban minden részecske és az antirészecskéje ott van. Ugye ez egyszerre jelenti a neutronokat, meg antineutronokat, hiszen azokban a folyamatokban párosával keletkeztek a részecskék és antirészecskék. És minden folyamatnak megvolt a maga tükörképe. Tehát, hogyha az előbb lerajzoltam a neutronnak a bomlását, itt volt valahol, hol volt? Itt volt a neutron bomlása. Az antineutron bomlása hasonló módon történik, egy antiprotonnál, egy antielektronnál, stb. És az ottani neutrinónak az antirészecskébe. Pontosabban ebben a folyamatban ez egy antineutrinó volt, és az antineutron bomlásánál meg egy anti-anti, tehát eredeti neutrinó lesz benne. Tehát az antirészecskékre is hasonló dolgok írhatók fel. És akkor most megint feltehetjük a kérdést, hogy ha egy időben az univerzumban ilyen állapotok uralkodtak, és mindegyik részecske meg antirészecske részt vett a folyamatban, akkor van, hova csodába lettek jelenleg a antirészecskék. Na, akkor megnézzük a másik fóliát. Ezt hagyjuk itt nyitva, jó? Tehát itt voltak ezek a kölcsönhatások, amiket a múltkor is már felrajzoltam, hogy milyen módon alakulnak át egymásba a különböző részecskék. Ez volt az általános séma, hogy egy ilyen felespényű részecske kibocsát egy közvetítőt, azt elnyeri egy másik. Speciál, amikor elektromágnességről van szó, akkor ez a foton, gyenge kölcsönhatásnál a dupla meg a V meg a Z részecskék, és például az, amit az előbb lerajzoltam, hogy bomlik el a neutron, az ebben a két lépésben megy végig, vagy a neutron kibocsát egy negatív W részecskét, és protonnál lesz ennek pozitív töltés, ahol meg is stimmel a töltés megmaradás, ez a negatív, ez pedig elbomlik egy elektronra, meg egy antineutrinóra. Az erős kölcsönhatásnál pedig hasonló folyamatok, csak a kvarkok között és gluonok közvetítésével mennek végbe, ez van itt. No, az antirészecskéknél teljesen hasonlóak a dolgok. Itt vannak ezek a reakció folyamatok, és az a kérdés, hogy hova lettek az antirészecskék. Na hát ez, amikor komolyan felmerült ez a kérdés először, az a 60-as években volt. Miért? Ugye arról már többször beszéltem, hogy egyáltalán akkor kezdték komolyan venni a nagybomb fizikát. Miután felfedezték a kozmikus háttérsugárzást. Azelőtt is volt, aki ezen filozofált, de hát akkor az ilyen habverés volt, hogy egy nem létező elmélet és nem komolyan vett elméletnek a finom részletei miatt csodának kell töprengeni. 60-as években viszont felmerült, és akkor elsőként természetesen ezt a ötletet vetették fel, ezt a saktábla univerzumot. Magyarul megjelent egy ilyen könyv, Omnésznek a világegyetem és átalakulása, ő neves kozmológus volt a 60-as években. Ez valamikor 70-valahány környékén jelent meg ez a könyv magyarul, amikor már nem volt aktuális az elmélete, de hát mellékesen az illető marxista volt, és ezért nagyon elméletileg is megtámogatta ezt az ötletet, és ezért nálunk ezt nagyon szerették. Az az ötlet, hogy vannak olyan tartományok, ahol protonok vannak, túlsúlyban vannak, ahol meg az antiprotonok. Hát miért? Az ötlet az, és ez viszont stimmel, véletlen fluktuációk, amikor mondjuk a szobában megnézzük a részecskék számát egy köbcentiméterben, akkor a termodinamikában, a statisztikus fizikában ki tudjuk számítani, hogy mennyi az átlag érték, hogy egy köbcentiméterben hány részecskének van. De nem pont annyi van. Egy kicsivel több, vagy egy kicsivel kevesebb. Hát miért lenne pont annyi? Ez úgy átlagosan igaz. Úgy mondják, hogy fluktuáció van. Az egyik köbcentiméterben egy kicsit több, másikban egy kicsit kevesebb. Hogyha n részecskéről van szó, akkor ez a szórás, ez ilyen 1 per gyök n nagyságrendű ahhoz képest. Tehát plusz-minusz gyök n-nel arányos. Tehát tessék elkezdeni, 10^23 részecske van mondjuk egy ekkora térfogatban, annak a gyökér, akkor az 10^10 körül van. 10^10 az pénzben sok, de ahhoz a 10^23-hoz képest +10^10 vagy -10^10 az már kutyafüle. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából konstans. 4 részecskénél a +-2 azért az már nem mindegy, hogy valakinek 4 felesége van, vagy 6 vagy 2, szóval ekkora szórással, ott kis számoknál ilyenkor a szórások, relatív szórások nagyok, nagy számoknál ez kicsit kis relatív szórásokat jelent. De mindesetre nem pontos az egyensúly. Most tessék elkezdeni, nem tudom mennyire látszik, hogy itt zöld meg kék pöttyök vannak, hogy valamikor ennek a hajdani termodinamikai egyensúlyban levő rendszernek az egy adott tartományában volt valamennyi proton, meg valamennyi antiproton, és itt mondjuk többségükben voltak a protonok, egy másik úgyhogy talán kettővel több volt. Volt 10 milliárd, és egyikből 10 milliárd kettő, a másikban meg pont 10 milliárd. És a másik tartományban megfordítva, úgyhogy végül globálisan stimmel az egyensúly. No, hát akkor utána mindenki megtalálja a párját, és elkezd szétsugározni. Akkor mi marad? Hát marad az a két felesleges proton, aki nem találta meg a párját, meg egy csomó sugárzás. Miért nem hoz létre a sugárzás újabb részecskepárokat? Hát itt kell bevetni a világegyetem történetének a dinamikáját, hogy addig, amíg meleg van eléggé, addig persze, hogy létrehoz, akkor ez a szituáció reprodukálja önmagát. De a világegyetem tágul és hűl, fotonok nyúlnak, és egyre csökken az energia. Egyszer csak elérkezünk odáig, hogy a hőmérséklet már kisebb lesz, mint a mondjuk a protonokhoz tartozó 2 × MC négyzet, és ezért akkor a fotonok már nem tudnak újakat létrehozni. A protonok, antiprotonok még gyártanak fotonokat, de azok a fotonok, amik itt létrejöttek, azok maguk is nyúlnak tovább a világegyetemmel, elfáradnak ilyen értelemben, és ők már nem képesek újakat létrehozni. Azok az egyensúlyi folyamok, amikor másikon voltak, hogy a csövek erre-arra, azok hirtelen egyirányúak lesznek. Mint hogyha lejtenének a csövek, amikor magasan van a víz a tartályokban, akkor mindegy, hogy lejt a cső, vagy nem lejt, attól még fönnáll a közlekedő egyensúlya. Amikor már csökken lefelé a vízszint, erre tud folyni, visszafele már nem tud folyni. Megszűnik a szimmetria, az oda-vissza átalakulás. Na, hogyha elérkezünk ehhez a korszakhoz, és nem volt tökéletes az egyensúly, ami viszont nyilván sose tökéletesen áll fenn, akkor az egyik tartományban egy kicsit több proton lesz, másikban kicsit több antiproton. És akkor nyilván az lesz, hogy ez nagyobb tartományokban áll fenn, és akkor ez nem 2, hanem 10 a valahányadikon, és abból összeáll majd egy megfelelő galaxis, ebből meg összeáll egy antigalaxis. Ez nem ideológilag károsztatandó ötlet, ez egy rendes fizikai elmélet, ki kell számolni, hogy valóban ilyenek a viszonyok, illetve mit kell kiszámolni, az ördög a részletekben van, hogy mekkorák ezek a tartományok tipikusan, amelyeken belül ilyen túlsúly van, tehát mekkora a saktábla kockája. És az jött ki, hogy centiméteres nagyságrend, de nem galaktikus méretű, hanem centiméteres, ami azt is jelenti, hogy ha létrejönnek az ilyen kis tartományok, hamarosan utána viszont a szomszédokkal találkozván szépen kiegyenlítik egymást, tehát a maradék 1-2 proton a szomszéd kockában levő 1-2 antiprotonnal találkozva aztán végül is csak szétsugárzik. Tehát nem marad a saktábla minta. Ez a termodinamikából következik. Ennek a korábbi ilyen állapotnak a részletes fizikáját ismerjük, mert az még az egyensúlyi állapot. Tudjuk, hogy amikor elérkezik a hőmérséklet odáig, hogy már nem alakulnak ki újabb proton-antiproton párok, hanem csak egy irányba megy a folyamat, akkor éppen milyenek a viszonyok, milyen a sűrűség, a hőmérséklet, a nyomás, milyen ütemben tágul a világegyetem, ezért utána tudunk számolni a részleteknek. Ez technikailag egy kicsit nehéz. Ismerek valakit, aki 4 évig írta belőle a szakdolgozatát. Tehát ez hosszas, és addig futtatta a számítógépeket. Szóval hosszasan tárgyalandó dolog, de megvan, tehát ezt megcsinálták, és nem akart kijönni ez a globális, a kozmikus méretű saktábla minta. Na és akkor most jön az, amit már sokszor kárhoztattam, hogy a fizikusok is hajlamosak arra sajnos, hogy ideológiai előítéletek miatt vagy esztétikai jellegű előítéletek miatt a tudományokat félretéve a előítéletek mellett döntsenek. Hát ugye már többször elmeséltem, hogy Einstein, hogy módosította a saját egyenleteit azért, hogy az jöjjön ki belőle, amit ő elvárt, hogy milyennek kéne lenni a kozmikus világképnek. Itt is az történt, hogy például Omnész meg mások azt mondták, hogy na jó, hát bizonyára van egy olyan extra fizikai törvény, amit még nem ismerünk, ami a protonokat összevonza egy kupacba, és az antiprotonokat meg egy másik kupacba, miközben a protonok taszítják az antiprotonokat. És akkor, hogy kell mondani, politikailag korrekt módon, tehát ilyen szegregációs folyamatok mennek végbe. Láthatóan ez pontosan ellentétes, mint a szokásos folyamatok, hiszen elektromosan a protonok taszítják egymást. Az antiprotonok egymást taszítják, viszont a protonok vonzzák az antiprotonokat, mert hogy ellentétes töltésűek. Hát akkor bizonyára ez egy még nagyobb hatóerejű dolog, mint az elektromosság. De hát erről semmiféle tudomásunk nincs. Azt se lehet elképzelni, hogy ez egy olyan erő, ami csak kozmikus méretekben lép be. Tehát egy rettentő nagy erő, ami erősebb, mint az elektromosságnál, viszont csak akkor érvényes, amikor legalább 100 milliárd proton együtt van, vagy 100 milliárdszor 100 milliárd. És amikor éppen így hatalmas méretekben kell szegregálni. Ennek nyilván meg lenne a nyoma kis méretekben is, az atomfizikában már egyszerűen a közönséges anyagnak a vizsgálatánál, hogy más nem mondjak például abban, mint a 5-ös méricskét, hogy akkor milyen arányban van jelen az anyag, meg az antianyaga a közönséges anyagban, hogyha valamilyen értelemben taszítanak egymást, az egészen mások lennek a viszonyok. Szóval ennek egyszerűen nincs nyoma. Aki ehhez a képhez ragaszkodik, az esztétikai ideológiai okból ragaszkodik hozzá. Hát milyen szépen megmagyaráznánk a világot, hogyha ez lenne. Oké. Semmiféle fizikai nyoma nincs, és akkor feltételezünk egy olyan mechanizmust, ami ezt létrehozza. Na hát ez nem nyert ez a dolog. A másik, a közvetlen ellentmondás viszont az, amit az előbb már mondtam, hogy akkor lennének ilyen tartományok, ahol a pozitív meg negatív, tehát anyag-antianyag tartományok találkoznak, és onnan állandó határkonfliktusról érkezne hír gamma-sugárzás formájában. Most én itt állandóan csak a protonokat emlegetem, de nyilván ehhez hozzá kell tenni, hogy ugyanott, ahol sok proton van, ott akkor sok elektron is lenne, hogy ott elektromos töltés azért egyensúlyban maradjon, míg a antiprotonoknál megfelelő antielektronok, és akkor abból összeállna az antihidrogén, a galaxisok, meg antigalaxisok. Mindenesetre a megfelelő részecskék egymással annihilálnának, tudjuk, hogy milyen frekvenciájú gamma sugárzásnak kell érkezni onnan, ahol elektronok meg pozitronok annihilálódnak. Nem nagyon észtenünk ilyet. Mondtam volna tavaly. Most már az az új hír, hogy elég sok helyről észlelnek a világegyetemben elektron-pozitron szétsugárzásra utaló jelet. De nem ilyen, hanem mindenhol fekete lyuk a környéken. És az az állítás, hogy ezen az egész hajdani kozmikus vagy kozmológiai forgatókönyvön túl mostanában például a galaxisok központjából levő fekete lyukak a saját környezetükben létrehoznak némi antianyagot, és az aztán szétsugároz. Ezt meg tudjuk magyarázni, és nagyjából ki tudjuk számítani a mennyiségét, és stimmel az észlelt értékekkel. Ez azt is jelenti, hogy nem mi vagyunk a hülyék, hogy nem vettük észre ezt a sugárzást. Hát egy sokkal kisebb effektust, hogyha egy helyi objektum létrehoz maga körül némi antianyagot, és az konfliktusba kerül a környezetével is szétsugárzik, azt észreveszünk. Ilyen nagyban, hogy minden galaxis környékén ott lenne ez a hatásával, ahol állandóan lőnek, ezt biztosan észrevennénk akkor, mert ez sokkal erőteljesebb effektus lenne. De ezt nem látjuk. Tehát biztosan nem ilyen a világ. Hát akkor mit lehet válaszolni? Hogy a protonok meg a antiprotonoknak a sűrűsége, az nem egyenlő. Akkor, amikor ez a helyzet volt, akkor nem csak helyi fluktuációk voltak, hogy egyik helyen egy kicsit nagyobb volt az egyik, mint a másik, hanem szisztematikusan. Mindegyik tartományban egy kicsivel több proton volt, mint antiproton. Na de miért? Az előbb arról volt szó, hogy a részecskék számát azt a termodinamikai egyensúlyban megadja a Boltzmann képlet. Fölírtam a képletet, abban a tömeg szerepelt. Hát a protonnak, meg az antiprotonnak ugyanannyi a tömege. Hát akkor ugyanannyi volt annak idején, egyikben, mint a másikból, amikor termodinamikai egyensúly volt. Hogy lehet az, hogy mégsem egyforma lesz? Ha azt ki tudnám magyarázni, hogy az egyik kockában is kettővel több proton van, meg a másik kockában is több, mint kettővel több proton lesz, akkor szétsugárzás után minden antiproton megtalálja a maga protonját, és még marad néhány proton, na abból lesznek a galaxisok, a sok foton mellett. Ez oké lenne, és akkor nem kéne itt piros, meg kék, meg zöld karikákat rajzolni, mindegyik kék lenne, mert mindenhol a kék részecskéből lenne egy kicsiny többlet. Elég néhány, hát abból már összeáll valami. Na de ahhoz el kéne rondani itt a szimmetriát. De a termodinamikai egyensúlyban fennáll a szimmetria, az annak a törvényeiből következik. Vajon akkor hogy lehet ezt kimagyarázni? Az egyik az, hogy aszimmetrikus a kezdeti feltétel. Tehát kezdetben már akkor, amikor a világban először megjelentek a részecskék, akkor valamivel több proton volt, mint antiproton. Ugye erre szokták mondani, hogy az Úristen bal lábbal kelt föl, ezért a bal perdületű részecskékből többet gyártott, mint a jobb perdületűekből. Ez jól hangzana, de olyan értelemben nem működik a dolog. A termodinamikai egyensúlyban kiegyenlítődnek ezek a játékok. Tehát az elmossa a korábbi, a kezdeti állapotnak a... Tehát a hiába aszimmetrikus a kezdőfeltétel, az egyensúly az maga nem. És ráadásul ugye azt meg az alapfizikából tudjuk, hogy a részecske ugyanolyan, mint az antirészecske. És akkor most jön a trükk, amit pillanatnyi tudásunk szerint helyes válasznak tartunk. A kezdet az lehet szimmetrikus, lehet nem szimmetrikus, mindegy. Abban az esetben, amikor fennáll az egyensúly, akkor szimmetrikus. De a fejlődés törvények azok nem szimmetrikusak a részecskére, antirészecskére. Tessék élesen megkülönböztetni. Külön mondjuk az elektronoknak a részecske fizika elmélete azt mondja, hogy az antielektron meg az elektron teljesen egyforma. Külön mondjuk a kvarkokra meg az antikvarkokra azt mondja az elmélet. Mire nem mondja, hogy a mondjuk az elektron és a kvark közti kölcsönhatás az ugyanolyan, mint az antielektron és az antikvark közti. Ez nem következik az alaptörvényekben. Ez lehet, hogy igaz, és az ember azt gondolná, hogy igaz, de előfordulhat, és nem mond ellent az alaptörvényeknek, hogyha a kölcsönhatás egy kicsit különbözik. Tehát megtaláltuk azt a rést, ahova be lehet feszíteni az aszimmetriának a fogóját, és ezzel a világot kimozdítani a helyéből. Tehát bár az objektumok maguk egyformák, a részecske és antirészecske, és bár a termodinamika egyensúly is egyformára állítja be őket, ha az átalakulási folyamatok nem egyformák, akkor van az a kritikus pillanat, az előbb már beszéltünk róla, amikor éppen megszűnik a termodinamika egyensúly. És akkor a rendszer érzékenyé válik a konkrét paraméterekre, amikor már nem igaz az, hogy mindent ki lehet számítani az egyensúlyból, mert már attól függ, hogy milyen vastagok a csövek és mennyire lejtenek. Abban a pillanatban beállhat az aszimmetria. Mert hogy a folyamatok aszimmetrikusak, és ezért akkor megszűnik a kétféle dolog közötti szimmetria, és elérkezhetünk ahhoz a pillanathoz, amikor az egyikből szisztematikusan több van, mint a másikból. Itt egy kicsit beszélni kell a szimmetriákról. Mit értünk azon, hogy szimmetria? Szimmetria általában azt jelenti, hogy valamit változtatunk, és mégsem változik. Tessék egy ilyen szép szimmetrikus templomra, vagy emberi testen, és meggondolni, tükrözzük, és ugyanolyan marad. Végrehajtunk egy transformációt, egy változtatást, ami egy aszimmetrikus objektumot egy másfajtába visz, tehát egy jobb kesztyűt egy bal kesztyűbe. Egy szimmetrikus objektum a változtatás után ugyanolyan marad. Egy gömb, hogyha elforgatom, ugyanolyan lesz. Egy ellipszoid, ha elforgatom, nem lesz ugyanolyan. Stimmel? Ezt jelenti a szimmetria, hogy a transformáció után ugyanolyan lesz, mint eredetileg. Először térbeli szimmetriákat fedeztek fel. Tehát például, és már itt is sokszor beszéltem, hogy a fizikai törvényeknek keressük a szimmetriát. Ha végrehajtunk egy transformációt, ugyanolyanak a fizikai törvények és a viszonyok. Odébb tolom a rendszert 1000 kilométerrel, és ugyanúgy mennek végbe a fizikai folyamatok. Ezért lehet az európai kísérleteket Amerikába ellenőrizni, és viszont. Tessék elképzelni, hogy ha ország vagy rendszer függőek lennének a fizikai kísérletek. Hát, akkor lehetne egyik országban aranyat gyártani, mert törvényben elrendelik. Szóval vasból aranyat lehetne csinálni. A másik az, hogy időben el lehet tolni a folyamatokat ugyanolyanok. Ha másnap végezzük el a kísérletet, remélhetőleg ugyanúgy megy végbe, tehát nem függ attól, hogy vasárnap vagy szerdán csináltuk. Az izotrópia, a különböző irányok egyenértékessége az megint csak egy szimmetriája a világnak, hogyha elforgatom a rendszert, akkor ugyanolyan marad. Itt a Földön nem egészen érvényes, mert ha elengedek egy követ, az határozottan errefele fog leesni, és nem erre. De hát itt valami elrontott a szimmetriát, itt van alattam egy böhöm nagy gömb. Ha a Földdel együtt forgatom el az egészet, akkor így fog esni. Ez nem volt magától értetődő, tessék arra gondolni, hogy milyen sokáig féltek attól, hogy a antipóduson Ausztráliában lakó emberek leesnek a földgömbről. Ez egy kis, hogy mondjam, lelki gondot jelentett az embereknek, amíg ezt felfogták. Fizika történetei lényegében ebből a szempontból az új szimmetriák felfedezésének a története, és akkor ezeket a szimmetriákat kétfélére szokták osztani. Az egyik ezek a geometriai jellegű szimmetriák, mint amikről eddig beszéltem, eltolás, forgatás, tükrözés, vagy az úgynevezett Lorentz-féle szimmetriák, tehát üljünk föl a vonatra, mondták Galilei, nem ő hajóra mondta, de Einstein már vonatot mondott, most űrhajót mondunk, és akkor a állandó sebességgel mozgó másik rendszerben ugyanolyanak a fizikai törvények, mint az eredetibe, ezt hívják Galilei vagy Lorentz-féle szimmetriának. Voltak ugye a tükrözés, meg az időtükrözés, meg egyebek, és vannak a dinamikai szimmetriák, például, hogyha kicserélünk egy atommagban minden neutront protonra is viszont, akkor az atommagnak a legtöbb tulajdonsága változatlan marad. Nem mindegyik, hát ugye a töltése megváltozik. Mondjuk egy 5 neutron, 7 protonos rendszer, az nem ugyanaz az atommag, mint a 7 neutron, 5 protonos, de nagyon sok tulajdonságában ugyanolyan. Ez a magfizikai kölcsönhatásnak, az erős kölcsönhatásnak egy specialitása, hogy erre a szimmetria nézve is érzéketlen. Azt mondjuk, hogy ott egyrészt van ez a magfizikai kölcsönhatás, plusz még van az elektromosság. A magfizika az lényegében érzéketlen erre, amiben a két atommag különbözik, az azért van, mert hát az egyik az kettővel nagyobb töltésű, és emiatt azért néhány effektus még fellép, de ez kisebb jelentőségű, tehát kisebb energiakülönbségeket is okoz. És ugyanilyen jellegű dinamikai az, hogy cseréljük ki a részecskéket antirészecskékre, és akkor ugyanolyan rendszereket kapunk. Meg még van egy csomó ilyen dinamikai szimmetria. A szimmetriaelméletnek a fordulópontja 1956 volt, mert addig úgy gondoltuk, hogy hát egyre újabb szimmetriákat fedezünk föl. A relativitás elméletet tulajdonképpen úgy foghatjuk föl magát, mint hogy ezeknek az itt felsorolt geometriai szimmetriáknak a jelentőségének a felfogása és egységes képbefoglalása. Utólag 1987 óta ezt úgy mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az történt annak idején, hogy ezeket a szimmetriákat korábban egy matematikai struktúrába egyesítették, és később egy másik matematikai struktúrára cserélték le, úgy hívják, hogy Galilei-féle szimmetria csoport helyett egy Poincaré-féle szimmetria csoportra. Az, hogy ez a kettő van, és többféleképpen nem lehet ezeket egyesíteni, ez egy matematikai állítás. Akkor kiderült, hogy az egyik megfelel a valóságnak, másik nem felel meg. Tehát a szimmetria elméletnek ilyen bővülési periódusai voltak. 56-ban jöttek rá arra, hogy valami szimmetria, amit korábban... Tessék, mi a gond? Mi a gond? Időtükrözés van odaírva. Hogy amikor rájöttek arra, hogy egy olyan szimmetria, amit korábban mindenki magától értetődnek tartott, az nem igaz. Ez pedig a tükrözés. Tessék el közben, építünk egy ingaórát, és megépítjük a tükörképét. Hogyha órában erre megy a mutató, tükörképében erre megy a mutató, és akkor egymás mellé letesszük, így lengenek az ingák, egyik így leng, másik úgy leng. Nem várjuk el, hogy az egyik kétszerűen gyorsan lengjen, mint a másik, hogyha teljesen egyforma méretű. Hát a tükörkép az ugyanúgy fog viselkedni. Ez olyan magától értetődő. Az angol autók ugyanannyit fogyasztanak, mint az európai autók, attól függetlenül, hogy balkormányos meg jobbkormányos, hogyha ugyanaz a konstrukció. Na hát, ez derült ki, hogy nem igaz a részecske fizikában 1956-ban, elméleti ötletek is felmerültek, és akkor kísérletileg is igazolták, hogy vannak olyan részecske fizikai folyamatok, amelyeknek a tükörképe egyszerűen nem megy végbe a természetbe. Természetesen ugye nem látja közvetlenül az ember, amikor a részecskék elbomlanak, hogy most akkor így pörgött, ami kirepült belőle, kicsit furmányos kísérleteket kellett végrehajtani, de egyértelműen igazolták ezt, hogy vannak olyan folyamatok, amik végbe mennek, de a tükörképük egyszerűen nem megy. Erre szokták mondani, hogy a P, paritássértés, paritás az a tükrözésnek a kvantummechanikai neve, tehát hogyha egy paritás tükrözést hajtunk végbe, akkor a folyamat az nem megy végbe, és a sértés ugye azt jelenti, hogy a szimmetriát megsértettük, nem angolul még csúnyában, és magyarul többször úgy fordítják a szimmetria a törés, aminek aztán még randább a elnevezése. Tehát egyszerűen nem igaz az a szimmetria, ezt hívjuk paritás sértésnek. Na, a fizikusok furmányos emberek, és hamarosan Landau, a nagy elméleti fizikus kiokoskodta azt, hogy a rendben van a paritás sértés, az nem igaz, de van egy ravaszabb szimmetria, ami igaz. Hogyha a minden részecskéről átérünk az antirészecskére, és ugyanakkor a térbeli tükrözést is végrehajtjuk, akkor a folyamat már megint lehetséges. Következőképpen lehet elképzelni ezt valahogy, hogy durván mutatom, hogy egy atommagból kirepül egy ilyen részecske, és balra pörög, hogy a megfelelő antiatommagból kirepül az antirészecske, az jobbra pörög. Tehát a folyamatnak a tükörképe, és a részecskéről az antirészecskére való áttérés, az megvalósul. Az nem történik meg, hogy az eredeti atommagból kirepül egy jobbra pörgő részecske, ilyen nincs. Ebből egy balra pörgő repül ki, tehát balra forgó. Míg hogyha az antirészecskéket nézik, akkor pont az ellenkező irány, ott viszont a balra forgás nem fordul elő. És ezt kísérletileg igazolták egy csomó esetben, mondjuk nem antiatommagokkal, mert akkor azok még nem voltak, de külön elemi részecskékkel. Ez az úgynevezett kombinált szimmetria, C-vel szokták jelenni a részecske fizikában azt a szimmetriát, hogy térjünk át az anyagra az antianyagra. Hogyha egyszerre csináljuk a kettőt, hogy a teret is tükrözzük meg a részecskéket, és akkor ez a CP szimmetria, C tükrözést is, meg a P tükrözést is végrehajtottuk, és ez már szimmetriája a világnak, mondta Landau. Hát akkor ez nagyon jó, akkor rendbe raktuk a világot, és ez mellékesen még azt is jelenti, hogy egyrészt kapcsolatot teremtettünk a geometriai és a dinamikai szimmetriák között, mert a kettő valahogy együtt érvényes a világra. Másrészt ez azt is jelenti, hogy nem trivialitás, amiről eddig beszéltünk. Amikor én az egyetemen és éhenről szoktam beszélni, tehát egy hosszabb matematikai jellegű specinek a bevezetéseként ezekről a szimmetriákról, akkor többen vannak, akik bólogatnak. Persze, tudom, hogy eltolás, invariáns a világ, meg elforgatás, meg egy, hát na, menjünk már tovább, csináljunk valami érdekeset. Utólag az ember azt mondja, hoppá, persze azt is tud, hogy tükrözés invariáns, csak az nem igaz. Tehát, amit az ember magától értetődőnek vesz, és azt mondja, hogy minek kell ezen szőrözni, és ezt így pontosan megfogalmazni, és matematizálni ezeket a szimmetriákat. Ezekről hirtelen kiderül, hogy ezek húsba vágó dolgok, mert némelyik, amit magától értődőnek veszünk, az természetesen igaz, és némelyik meg nem igaz. Ez azt jelenti, hogy jövőre kiderülhet, hogy az eltolási variancia sem igaz, és akkor megint valami nagy forradalom lesz a fizikában. Reméljük, hogy nem, mert az eltolás azért az valahogy szívünkhoz közelebb esik, mindent eltolunk egyébként, de mások viszont abban reménykednek, hogy történik valami ilyen, és akkor hoppákkal lehet az eltolás mentes fizikáról új cikkeket írni, és disszertációkat, meg egyebeket. Szóval ez is előfordul. Tehát ha előfordult egyszer egy ilyen, hogy rájöttünk, hogy valamelyik szimmetria, amit mi bíztunk, az nem igaz, akkor más is előfordulhat. Jó? Tehát ez történt annak idején a 50-es években, és akkor mindenki megegyezett abban, hogy hát akkor a CP-szimmetria az igaz, és sok helyen még most is ezt tanítják. Csak 1962-ben rájöttek arra, hogy az sem igaz. Van egy harmadik szimmetria, az időtükrözés. Na most azt elég nehéz megcsinálni, mostantól kezdve minden menjen visszafelé, de matematikailag azért lehet gyártani, és arra viszont van egy matematikai tétel, hogy a kvantumtérelméletnek az alapjaival nem férne össze, hogyha az a szimmetria, teljesen kombinált, CPT, hogy a részecskéket is tükrözzük antirészecskékre, a teret is tükrözzük, meg az időt is tükrözzük, hogyha ez nem lenne igaz, akkor valami nagy baj lenne, és az összes kvantumtérelméleti könyvet el lehetne égetni. És akkor a füst balra kanyarodna. Na mindesetre ennek igaznak kell lenni. Hát korábban úgy gondolták, hogy ez azért igaz, mert külön igaz a C, külön igaz a P, külön igaz a T-szimmetria. Most az előbb már láttuk, hogy a CP együtt igaz, hát akkor nyilván a időtükrözés is. Vajon igaz-e az időtükrözési szimmetria, vagy nem? Hát ezt nehéz kísérteni. De azt mondja az ember, hogy bocsánat, most úgyis kozmológiáról beszélünk. A valódi világ az nem szimmetrikus az időtükrözés, hát az egy ideig volt a nagy bum, és nem lesz a nagy bum, repülnek szét a részecskék, és visszafele meg nem. Hát a világban van egy határozott időirány, és ezért a világnak a tükörkép az nem ilyen világ lenne. Ez persze csak filozófia, ez nem fizika, ez kísérlet, de az ember valahogy ezzel megideologizál magának, hogy azért magában a T-szimmetriában, az időtükrözésben azért ne bízzon annyit. Ez lényegében független attól, amit a termodinamikáról mondtam. A termodinamikában az ember megszokta, hogy egyirányúak a folyamatok. Talán egyesek még látták, itt az idősebbekre gondolok, annak idején, amikor még volt iskola televízió, ott volt egyszer egy ilyen film, ami pont a termodinamika második főtételéről szólt. Volt egy tál tojást, így kavargatták, és egyszer csak középen összeállt a tojás sárgája. Kavargott a füst a levegőbe, és egyszer csak bebújt a kéménybe. Mindenki tudja megint, mit csinált. Lefilmezték, és visszafele játszották a filmet. Ezzel mutatták azt, hogy a folyamatok a makroszkopikus világban egyirányúak. Nincs időtükrözési szimmetria. Pillanatnyilag mi ezt úgy értjük, bár ezen is 100 éve vitatkoznak a fizikusok, meg a filozófusok, meg a fizikofilozófusok, hogy ez lényegében azért van, mert ezek az objektumok, a tojás, meg a füst, meg egyébként sok részecskéből állnak. Tehát sok részecskének az együttes viselkedésében érvényes ez a termodinamikai jellegű irreverzibilitás. Egyes folyamatok, egyes tükrözéseknél ott ez nem. Tehát, hogyha a világ mikroszinten teljesen tükörszimmetrikus lenne, akkor is ez a makroszkopikus irreverzibilitás ez fennállna. Most ezt sajnos nem bírjuk kipróbálni, mert nem tudunk olyan világot csinálni, amelyben mikroszinten is fennáll, de Istenem, azért ebben jól meg lehet egyezni. Viszont, ha elfogadjuk azt, hogy a T-szimmetria az önmagában nem jó szimmetriája a világnak, akkor a CP sem, és ezért felmerülhet a kérdés, hogy vajon a CP-szimmetria az igaz-e. És 62-ben kimutatták egy nagyon piciny effektussal, a 9. tizedes egyben nem igaz. Tehát van olyan részecske fizikai folyamat, amely végbe megy, de hogyha részecskéket kicseréljük antirészecskékre, és a jobb oldalt tükrözzük bal oldalra, akkor nem ugyanúgy megy végbe az a folyamat. Ez a kaonoknak bizonyos típusú bomlásával. Na most ki a fenét érdekelnek a kaonok? Én ismerek egy olyan fizikust, aki egész életében azokat vizsgálgatta, őt biztos érdeklik. De azért, hogy kell mondani, szóval az ember nem mászik a falra attól, hogy a kaonok egy kicsit másképp viselkednek. De ebben nem az a lényeg, hogy közvetlen a kaonokkal mi történik, hanem hogy egy ilyen korábban univerzálisnak egy szimmetria egy pici helyen megsérül. Ezt is megírt a József Attila, törvény szövedéke mindig meghasad valahol. Ha egyszer meghasadt, akkor ott már az recsek tovább is szakad szét, hogyha nem univerzális a törvény, akkor nem törvény. De? van egy folyamat, ami kivétel, akkor ez nem univerzális érvényességű törvény. És akármilyen kicsik azok a kaonok, és akár, hogy csak a 9. tizedesében van eltérés a szimmetriától, de van. Majd mindjárt kiderül, hogy ez a 9. tizedes egybeli szimmetria, ez lényeges, és ennek a következménye lényegében az, hogy vagyunk. Szóval ilyeneken múlik a dolog. Tehát, hogyha ez a CP-szimmetria ez nem igaz minden folyamatra, ez azt jelenti, hogy bizonyos kölcsönhatásokban az anyag és az antianyag másképp viselkedik. Tehát meg lehet különböztetni. El lehet képzelni, hogy olyan a igazi, a világot leíró világegyenlet meg egyenek, ami a részecskékre és az antirészecskékre is vonatkozik, hogy abban, bár külön maguk a részecskék ugyanolyanok, mint az antirészecskék, de a rájuk vonatkozó folyamatok egy kicsit másképp mennek végbe. Úgy tudom beírni a világegyenletembe, hogy a részecskék és az antirészecskék egy kicsit aszimmetrikusan szerepelnek benne. Most ez azóta megtörtént. De ekkor ez, mint potenciális lehetőség felmerült, hogy ha nem érvényes ez a szimmetria, akkor talán lehet olyan fizikát csinálni, amelyben így van. Amikor 73-ban megcsinálták azt a bizonyosan sokat emlegetett egyesítést, hogy az elektromágneses meg a gyengébb kölcsönhatásnak az egyesített elméletét felírták, abba explicit beleírták az akkori képletekbe azt, hogy a CP szimmetria az nem szimmetriája a világnak, tehát ez a tükrözés ez egy kicsit másképp, más paraméterekkel kell beleírni ezt a dolgot. A technika részletek itt most akkor nem érdekesek, tehát a jelenleg hivatalos részecskefizikai elméletben van egy kis különbség az anyag és az antianyag között. Nem magában, hogy ilyen a részecske, olyan a részecske, hanem rájuk vonatkozó folyamatok, a köztük levő kölcsönhatások szintjén van egy kicsit felírva. Amit nagyon durván mondok, hogy el lehetne képzelni például egy olyan folyamatot, hogy mondjuk egy Y nevű részecske, az írók Y, mert nem konkrét részecskékről van szó, csak ilyen hipotétikusokról, az el tud bomlani úgy, hogy lesz belőle foton meg egy X részecske, vagy úgy, hogy foton meg egy anti-X, az X részecske elbomlik, ez nem a Higgs, ez az X, elbomlik protonra, meg elektronra, a másik meg antiprotonra, meg antielektronra, de ez a két folyamat, ez nem egyforma valószínűségű, és ezért errefele egy kicsit jobban megy a megint a csatornákra tessék gondolni, a csövekre, amik a közlekedő lényeket összekötik, az egyik irányban egy kicsit vastagabb a cső. Addig, amíg magas a vízszint, addig tök mindegy, hogy milyen vastagok a csövek, mert addig egyforma színűen magasan van a vízszint mindegyikbe. De amikor már odaérkezünk, hogy az edények aljánál járunk, akkor már számít az a kis különbség, hogy az egyik cső egy kicsit szélesebb, és azon, akkor gyorsabban áramlik a víz az egyik irányba, mint a másik, és akkor megérnek a két edény között a szintkülönbség. És ekkor beállhat az, hogy errefele gyorsabban áramlik, vagy jobban mennek a kölcsönhatások, mint erre, és a protonok meg az elektronok egy kicsit túlsúlyba kerülnek az antiprotonokhoz meg az antielektronokhoz képest. Mekkora lesz ez az arány? A részleteknek persze utána kell számolni a részecske fizikában, de durván szólva az határozza meg, hogy mennyi az anyag és az antianyag közötti aszimmetriának a mérték, ehol van az a 9. tizedességű, az előbb mondtam. Ennek Marsgyors számolt utána valamikor a 60-as években, hogy ez a paraméter, ami a CP-sértés környékénben van, az hogy határozza meg végül azt a paramétert, hogy mennyivel több proton lesz, mint antiproton. Hát van ott még néhány szorzótényező, meg néhány oldalnyi számolás, de a lényeg az, hogy ez a paraméter öröklődik át oda. És ebből az következik, hogy a végén egy kicsivel több proton lesz, mint antiproton. Nem addig, amíg teljesen fennállt az egyensúly, hanem az egyensúly éppen lebomlóban van. És utána, amikor az egyensúly megszűnik, hát akkor a protonok meg az antiprotonok már nem keletkeznek újból, mert már kisebb a hőmérséklet. Ugye az elektronok azok még vidáman benne vannak az egyensúlyban, mert nekik jóval kisebb a tömegük, a fotonok még keltenek elektronokat antielektronokat, de a protont már nem. És ekkor a kicsivel több proton, mondjuk ennyi, mennyi, ez 1 milliárd egy proton van mondjuk egy köbcentibe, és csak 1 milliárd antiproton. Akkor az 1 milliárd proton megtalálja az 1 milliárd antiprotont, és szétsugároznak, lesz belőle 1 milliárd foton, és marad az a kis nyavajás proton egymagában. És nagyjából ez az arány most, amit látunk az űrben. A múltkor mondtam ezt, hogy a galaxis közitérben nagyjából az az arány, hogy mondjuk egy köbméterben van egy proton, és nagyjából 1 milliárd foton. 500 millió, mindegy, szóval egy-kettes szorzótényező, körülbelül ez az arány. És a pillanatnyi álláspontunk szerint ekkor keletkezett a szimmetria, tehát annak az icili-piciri részecskefizikai aszimmetriának a következménye az, hogy egyáltalán maradt proton. viszont nem maradt antiproton. Ha a szimmetria teljes lett volna, elképzelhető lenne, hogy maradt volna itt-ott egy proton, de akkor a szomszédban egy kicsivel odébb, egy centivel odébb maradt volna egy antiproton, aztán későbbi folyamatok során azok megint találkoznak. Nem jönne össze egy akkora tartomány, hogy egy galaxisra való proton összeállna, és abból később nagyobb struktúrák, csillagok, meg gázfelhők, meg egyebek létrejöhetnének. Ennyi nem lenne, mert a szomszédban meg már az antirészecskéknek a túlsúlya lenne. Így viszont, mivel hogy a részecske fizikai szinten van meg az aszimmetria, és ezért eltolódott a folyamat az egyik irányba, ezért végül is az történt, hogy az anyag-antianyag aszimmetria miatt a végén lényegében nem maradt antianyag. És most így utólag már módosíthatjuk azt a nyelvészkedést, ami erről az elején beszéltünk, hogy mindegy, hogy melyiket hívjuk anyagnak és melyiket antianyagnak. Amelyiket előbb megismertük, az a kedves, és a másik az anti. De most már tudjuk, hogy a kettő között tényleg objektív különbség van, és az egyik fajta maradt meg, és nyilván azt ismertük meg korábban, és akkor azt hívjuk anyagnak, és a másik az anti. Tehát most már van objektív különbség a kettő között. Ebből a sok fotonból lesz később a háttérsugárzás, és az egy proton az megmarad, és abból lesznek a gázfelhők, csillagok, galaxisok, emberek és egyebek. Tehát az antianyag titkának az a megfejtése, hogy az alapvető részecske fizikában nincs meg a teljes szimmetria az anyag és az antianyag között. És ezért van egyáltalán az, hogy most maradt a világban annyi anyag, amiből később építkezni tudunk. Most megint egy apróság, egy szintén nyelvészkedés. Amikor az ember azt mondja, hogy akkor most már tudjuk, hogy mi az anyag eredete. Akkor nyilván nem erre gondolunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért maradt anyag és miért nem antianyag, hanem hogy az összes anyag, amiben minden benne van, az honnan ered. Ez egy más jellegű állítás. Időnként megjelennek ilyen részecske fizikai cikkek, hogy az anyag eredete, és akkor az ember azt keres, hogy hoppá, mindenről. Aztán kiderül, hogy erről szólnak. Ez egy kicsit félrevezető, de nem kell tőlem megijedni. Most ezt az egészet mostanában részecske fizikusok pontosan a mostani részecske fizikai elméletek alapján utólag frissen újra számolták, és a részleteket is kiderítették. És ebben most nagyon alkottak magyar, itt az ELTE-n dolgozó, illetve tipikusan külföldön is dolgozó magyar részecske fizikusok. Majd még később lesz az ő másik eredményükről is, Fodor Zoltánról és Kacz Sándorról van szó, akik az ELTE-n dolgoznak. Ő nekik másfajta fontos eredményükről és másik részecskékkel kapcsolatban majd egy-két héttel később majd fogok beszélni. Tehát ennek a folyamatnak a részleteit pontosan tisztázták, hogy végül is hogy és milyen módon történt az, hogy az anyag és az antianyag közötti icili-picili aszimmetria létrehozta azt a maradék anyagot, amiből később aztán a világegyetem gazdálkodhatott és lejártott bennünket. Na most persze nem szabad elfelejteni azt, ami a utóbbi 10 évben derült ki, hogy amikor itt most csak anyagról beszélünk meg, ilyesmiről, az a világegyetem összanyagának csak egy kis része. Ugye tetszik emlékezni, hogy a világegyetem anyagának 75%-a az sötét energia, 20-valahány százaléka az a sötét anyag. A maradék 4% az, amit mi korábban közösségesen anyagnak neveztünk. Na abban van benne ez a sok proton, meg a sok foton, meg egyebek. Szóval ezzel a icili-picilik és elhanyagolható hányada a világ anyagának, és annak is csak egy kis hányada volt ez a kis különbség. Hát most mi éppen ebből vagyunk, ezért egy kicsit sovinisták vagyunk a protonok irányába. Szóval ezt azért meg lehet érteni. No, térjünk oda vissza, hogy mi történt a későbbiekben. Tehát ez, amiről most beszéltem, ez azt jelentette, hogy az a bizonyos termodinamika egyensúly az nem volt tökéletes, mert időnként valaki kiesett az egyensúlyból. Tessék megint ezekre a közlekedő edényekre gondolni, és úgy lehet elképzelni, most ezt egyszer megpróbáltam lerajzolni, de vagy nem sikerült, képzeljük el így ezeket a közlekedő edényeket úgy, hogy ilyen párhuzamos hassábok, és össze vannak kötve, és hátul van az egész mögött egy ilyen nagy lap, amit hátrafele lehet húzni. El lehet képzelni? Tehát a hátsó lapot, mint egy dugattyút húzzuk hátra az összes edénybe, és akkor mi történik? Mindegyikbe megy lefelé a vízszint. Hiszen az összvízszint, a víz, amit bele öntöttek, az adott mennyiségű. Hát a vízszint felel meg a hőmérsékletnek. Húzom arra fel, az a táguló világ, és ezért csökken a vízszint az egészben. És amíg elég magasan állt az összekötő csövekhez képest, addig mindegyikben egyformán volt, tehát az összes objektumban fennállt a egyensúly. Úgy kell ezeket elképzelni, hogy némelyik edény között magasan van a cső, és akkor a csökkenő vízszint az adott csövet eléri, akkor az edény az, mintha leválna a rendszerről. Mert ő már nem vesz részt a folyamatban, mondjuk, hogyha még az alja is magasan bobolt, akkor abból teljesen átfolyik a víz a többi edénybe, és abból nem marad semmi. Tehát egy nagy tömegű részecske, amikor a hőmérséklet odáig csökken, hogy a K/T az kisebb lesz, mint az ő MC négyzete, vagy kétszer MC négyzete, akkor onnantól kezdve ő már nem keletkezik, viszont szétsugároznak, elfolyik abból a edényből a víz, az a edény a továbbiakban üres, tehát olyan részecske a továbbiakban nincs. És így megyünk tovább. Fokozatosan, ahogy a különböző részecskéknek a nyugalmi tömege, hogy azt határozza meg, hogy hol van az edény alja, odáig lecsökken a hőmérséklet, szépen mindegyikből kifolyik a víz, és melyikben marad? Hát a legkönnyebben. Melyik a legkönnyebb, aminek nulla a tömeg, és az a foton. Ugye elvileg átfolyna minden részecskének az összeenergiája, átfolyna a fotonoknak a tartályába, nem maradna más, csak sok-sok foton. Nem csak háttérsugárzás, hanem az lenne az anyag. Ez az aszimmetria, amiről az előbb beszéltem, ez azt jelenti, hogy tehát egy-egy ilyen tartály, az ilyen dupla tartály, vagy részecske, meg antirészecske, emiatt az aszimmetria miatt némelyikben marad egy kis mennyiség. Tehát maradnak fenn protonok, meg maradnak fenn emiatt elektronok, miközben az antirészecskéig nincsenek. Csökken a hőmérséklet, sorban kiesnek a játékból ezek a valamik. Ez azt jelenti, hogy igazából sosincs teljes termodinamikai egyensúly, mert mindig vannak már olyan részecskék, amik kiestek a folyamatból, vagy vannak éppen olyanok, amik éppen mostanában esegetnek ki. Nézzük meg, hogy miféle dolgok történhetnek emiatt. Itt van ez a bizonyos Boltzmann elosztás, nézzünk kétféle részecskét. Az egyik részecskének a tömege legyen nagyobb, mint a másik, és ezt akkor itt a tömegskálán berajzolom, ezt a M1, M2-t. Hogyha a hőmérséklet kicsi, mind a kettőnek az energiájához képest, akkor ez a görbe ez így megy, és M1-nél is, meg az M2-n is lényegében nulla. Ugye matematikailag sose nulla, de gyakorlatilag ez itt már nullának tekinthető. Tehát a kis hőmérsékleten egyik részecskéből sincs. Egy tipikus foton nem tud ilyen részecskét sem, meg olyan részecskét sem kelteni. Most ez a viszony. Most a 2,7 Kelvin hőmérséket, az kutyafüle ahhoz képest, amennyi a elektronnak a tömege. Mostanában fotonok nem szoktak elektronokat se kelteni, meg protonokat sem. Amikor olyanok a viszonyok, hogy a hőmérséklet a kétféle részecske energiája között van, akkor így megy a görbe, és az egyikből jelentősen vannak, a másikból meg lényegében semmi. Amikor olyan volt a hőmérséklet, hogy az elektronokat még tudtak kelteni a fotonok, de protonokat már nem tudtak kelteni, akkor így nézett ki a görbe, ez itt a proton tömeg, itt már nulla a görbe, itt elektronok még volt, azokat még tudta kelteni. Ha egy kicsit nagyobb a hőmérséklet, akkor mind a kettőből kelt, ebből többet, abból kevesebbet, és ha még sokkal nagyobb a hőmérséklet, akkor ez a görbe ez olyan lassan megy lefele, hogy ott 3 km odébb ereszkedik csak a nulla közelébe, ekkor lényegében mind a kettőből ugyanannyi van. Tehát ha nagyon nagy a hőmérséklet az MC négyzetekhez képest. Tehát a Boltzmann eloszlás, ami az egyensúlynak megfelelő helyzet, az a részecskék tömegével, mint adott paraméterrel, az meg tudja mondani, hogy éppen mennyi van. Most az adott esetben, amikor éppen fennáll ez az egyensúly, ugye ez felel meg annak, hogy mennyi, ezek a zöld valamik mondják meg, hogy mennyi víz van az egyes tartályokban. Ha éppen akkor szétszedik a tartályt, vagy lezárják a csöveket, akkor ez befagy, és annyi marad. Valamilyen értelemben megszűnik az egyensúly, mit tudom én, majd később lesz a szupernova robbanás, ott is ilyesmi történik, hogy hirtelen szétszedik a rendszert, és akkor ahogy eddig volt, úgy marad. Utólag ezeket az értékeket fogja mérni az ember, hogy melyik fajta objektumból mennyi van. Na ez az egyik dolog, ami a továbbiak megértéséhez majd szükséges. A következő néhány hétben, amikor egy csomófajta részecskével kapcsolatban ilyen jellegű megfontolásokat végzünk. A másik, ami szintén a termodinamikai egyensúlyhoz tartozik, ugye a végrehajtási utasítás, talán emlékezzek, amúgykor mondtam, a termodinamikai egyensúlyhoz az is hozzátartozik, egyensúly beáll, ha van rá elég idő. Mi múlik az elég idő? Hát az elemi folyamatoknak van valami időszüksége. De két részecske találkozik, energiát cserélnek, stb. Ezt ki lehet számolni, attól függ, hogy milyen sűrűn vannak, és milyen gyakran történnek az ütközések. Ha ritkán vannak, akkor sokáig kell várni, amíg energiát cserélnek, akkor eltart, sokáig tart, amíg beáll az egyensúly. Másrészt, hogyha változnak a viszonyok, például a hőmérséklet, akkor egy sajátos verseny következik. A verseny azt jelenti, hogy az egyes folyamatok próbálnak beállni az egyensúlyhoz, az úgynek, hogy relaxálnak, tehát oda, ami kitért az egyensúlyba, az igyekszik visszamenni az egyensúlyba. De hogyha az egyensúlyt mindig megváltoztatják, akkor mire észbe kap a rendszer és beáll az egyensúlyba, addig ő már megváltozott egyensúly, és nem tudja elérni. Már sokatszor mondom, de talán érthető az a példa, hogy valaki, aki töpreng, hogy változtasson pártot, és akkor 4 év vacillálás után átlép a másik pártba, de közben éppen változtak a viszonyok, és most megint az első párt kerül hatalomra, aztán megint töpreng, és ismét pártot változtat, de közben újabb változtások voltak, és akkor mindig a rossz oldalon találja magát. Aki lassan kapcsol, és lassan alkalmazkodik a körülményekhez, az esetleg megszívja ilyen értelemben. Hát ez a részecskékkel is előfordul, mert nem szoktak pártot választani. Tehát ha beáll az egyensúly, hogyha van elég idő, de hogyha tipikusan akkor áll be, hogyha lassúak a globális változási folyamatok, és ahhoz képest gyorsak az elemi folyamatok. Erre mondják, hogy adiabatikus folyamatok, szépen lassan. Vagy amikor kanyarodik a busz, az ember szépen áthelyezi az egyensúlyát a másik lábára, és megtartja magát egyensúlyban, jobban nyomja ezt, és úgy marad, aztán amikor a másik irányba kanyarodik, akkor így. Hirtelen kanyarodik a busz, akkor elesek, akkor nem tudom ezt csinálni. Ugyanígy, hogyha elkezdek egy rugót deformálni, hát nem várhatom azt, hogy az összenyomott rugónak az elektronjait kimaradnak. Tessék elkezdeni, összenyomtam, protonok adé mentek, az elektronok meg elfelejtettek velük, mert itt maradtak. Hát nyilván az elektronok gyorsan mozognak, és az atommagoknak az új elrendezéséhez alkalmazkodnak. Vagy a sokat emlegetett példa a szúnyogfelhő. Ember sétál a római parton, és ott áll ez a szúnyogfelhő, oda mentem, akkor itt a fejem körül fog állni, és vidáman zabálok, megyek tovább, akkor jön velem a felhő. Ha átrohanok rajta, akkor a felhő ott marad és csodálkozik. Ugyanez atomokkal is előfordulhat. Egy atommag elmozdul, viszi magával az elektronfelhőt, és ott tovább is körülötte nyüzsök. Hogyha atommagreakció történik, és egy másik részecske megüti az atommagot, akkor mint egy kimagozott cseresznyéből kiütheti, és akkor ott marad az elektron felhő, és nem tudni körülkeringeni. Ilyen folyamatok nyilván szét fog fosztani. Ilyenek előfordulnak. Ilyenkor nem adiabatikus, nagyon gyors változások vannak, és az objektumok nem tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Ilyenkor tehát kilépünk az egyensúlyból. Majd lesz néhány példa arról, hogy esnek ki az objektumok az egyensúlyból. Itt vannak ezek a közlekedő edényes rajzok. Tehát, hogyha nem teljesen egyforma magasságban vannak az edények, akkor addig, amíg jó magasan vagyunk, addig nagyjából egyforma a szint, amikor itt vagyunk, akkor az egyikből át lehet csordogálni a másikba. Ez, amit úgy szoktak lerajzolni, lefelé múlik ezeken az ábrákon az idő, nem tudom, valamiért ezt valaki annak idején így találta ki, és akkor a különböző anyagfajtáknak az energia folyamait nézik. A protonok formájában megvolt energia, az mind beáramlik a fotonokéhoz. Tehát protonok szétsugároztak, és akkor az az energia, ami az ő bankjukban volt eddig, az most már a fotonokhoz fog csatlakozni, míg a többiekkel az egyensúlyban van. Amikor az elektronok is megszűnnek, akkor ez is itt majd be fog csatlakozni. Egyesülnek a folyamok, és hát végül marad a fotonoknak az egyensúly, vagy a tartályában, vagy folyamában marad az összes energia, kivéve ezt a néhány kis vackot, amiről az előbb beszéltünk, hogy fönnmaradnak, és hát abból leszünk mi. A további itteni folyamatokat majd később meg fogjuk beszélni, adott részecskéknél, tehát speciális mechanizmusok lesznek. A lényeg, amit ezzel kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a folyamat, hogy a világegyetem tágul, és ezért átrendezi az egyensúlyi helyzetet, megváltoztatja az egyensúlyt, ez jelenti a feltámadást a hőhalálban, amiről az előbb beszéltünk. Most emiatt a speciális aszimetria miatt, ami a részecske fizikában fennáll az anyag meg az antianyag mellett, a feltámadás során fennmarad néhány kövület. Elvileg, ha tisztán csak a termodinamika érvényesülne, akkor mondjuk a protonoknak, meg az antiprotonoknak már rég meg kellett volna szűnniük mind, akkor, amikor a hőmérséklet akkora volt, mint 2x-3x C-négyzet, ahol M a protonnak a tömege. Ez sok milliárd fok, vagy még annál is több, sok billió fok. Tehát akkor, amikor a világegyetem billió fokos volt, az előtt lett volna létjogosultsága a protonoknak, De utána az ő létjogosultsága megszűnik, hiszen túl nagy energiájuk, olyan, mint a dinoszaurusz, aki túlélte, mert elfelejtettek neki szólni, hogy ti már kihaltatok. És csak hogy ballagott tovább, és még mindig itt van. A protonok valahogy ilyenek, tessék büszkének lenni, mindenki őriz magában jó néhány ilyen dinoszauruszt. Tehát a protonok fennmaradtak, bár termodinamikailag nekik már nem lenne szabad fennmaradni, de ez az aszimmetria, amiről beszéltem, ez okozta azt, hogy ők még mindig itt vannak. Az alapvető folyamat az, hogy az univerzum tágul, és emiatt változik a hőmérséklet, és emiatt esnek ki időnként egyes anyagfajták ebből az egyensúlyból, és emiatt lépnek föl nem egyensúlyi folyamatok. Itt van az, amit lerajzoltam, vagy kézzel mutogattam, hogy hogy képzelték korábban az entrópiának a paradoxonját. Itt a lehetséges maximális entrópia. Nő a hőmérséklet, múlik az idő, és az entrópia nő, és eléri a maximumot. Ez lenne a hőhalál. Miért nem vagyunk a hőhalálban? És Boltzmann úgy képzelte, hogy itt vannak ezek a kisebb-nagyobb fluktuációk, és most éppen itt vagyunk, hogy véletlenszerűen eltértünk ettől, és most éppen térünk vissza ez a maximális dologhoz. Csak hát ezt a valószínűleg csökkenést nehéz kidomálni, amikor éppen rendeződött a világ egy ekkora hatalmas nagy tartományba. Ezt az egészet újra gondolták a nagy bumnak a fényében. Mondjuk ez az egységnyi anyagra, vagy egységnyi térfogatra jutó entrópiát akar jelenteni, rajzoljuk le egyon ezt a Big Bang-ben. A trükk az, hogy a lehetséges maximum az nem állandó, hanem a táguló világgal egyszerűen nő. Tessék meg ilyen a kisgyerekre gondolni, akit beeresztettek a szobába, és rendetlenséget csinált, és hamarosan a szobában elérte a rendetlenséget. Képzeljük el egy hatalmas kastélyt, amiben nagyon sok rendben lakott szoba van, kis gróf gyereket beeresztették és rendetlenséget csinált, de akkor a libériás inasok kitárják a szomszéd négy szobának az ajtaját, a gyerek őrülten rohangál és mindenhol próbálja a rendetlenséget csinálni, de akkor kinyitják a környező kilenc szobának az ajtaját, és ha megnézzük, hogy a rendben levő szobáknak az aránya, az elérhető rendben levő szobák aránya a rendetlen szobákhoz képest, az folyamatosan nő. Tehát a relatív rend egyre nő. Holott a gyerek folyamatosan csinálja, a kupicval azon nem múlik. Állandóan nő a rendetlenség. Ez történik itt is. A lehetséges, elérhető, maximális rendezetlenség az nő, mert a világegyetem tágul. A valódi entrópia is egyre nő, de a kettő között egyre nő a távolság, és hát ez méri a rendezettséget. Folyamatosan nő a rendezettség ebben a világban. Ezen a grafikonon nincsenek meg ezek az őrült szakaszok, ahol éppen az egész világban hirtelen ellentétes folyamatok mennek, a széttört cserepek összeállnak. Nincsenek ilyen folyamatok, az entrópia mindenhol állandóan nő, tehát nem sértjük meg a helyi fizikai törvényeket, és ennek ellenére a világnak a rendezettsége az nő. Tehát a hajdani őskáoszból később kialakulhattak ilyen struktúrák, mint galaxisok, meg csillagok, meg hát a legrendezettebb dologra a Magyar Csillagászat Egyesületről nem is beszélve. Köszönöm szépen a figyelmet. Már a legközelebb másik fajta részecskékkel fogjuk folytatni, még pedig a kvarkokkal. Köszönöm. Köszönöm.